Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futamösszefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com/formulapodcast. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figergő.
A Golden Palace Göt Premium Apartmanház a főváros közvetlen közelében, varázslatos környezetben, luxus színvonalú apartmanjait és kiemelkedően széleskörű szolgáltatásait kínálja azok számára, akik tartalmas és biztonságos nyugdíjas éveket szeretnének megélni. További információ www.goldenpalacegot.hu.
Műsorunk támogatója a tibormodel.com, F1-es és utcai modellek óriási kínálatával.
Matthew Bradley után Charles Leclerc is meglógott a Ferrarival. A monakói versenyző óriási előnyt épített ki három futam alatt a tabella élén, amihez természetesen a világbajnoki címvédő Max Verstappen ismételt meghibásodása is szükségeltetett. Erről is fogunk beszélgetni az Ausztrál nagydíj értékelőjében, de természetesen sok más témán is végig megyünk. Szeretett barátommal és állandó harcostársammal, Mészáros Sándorral. Szia, Sanyi!
Hello, sziasztok! Még a versenylázában csapunk a dolgok közepébe.
Ugye az első futamértékelő, amelyet vasárnap veszünk fel, annak köszönhetően, hogy 2020 eleje óta, tehát a Formula Podcast létezése óta, ez volt az első olyan nagy díj, amelyet a világ azon fertáján tartottak, ahol az időeltolódás ugye vasárnap reggeli nagy díjat eredményez magyar idő szerint, és hát akkor elsőre talán közelítsük meg Melbourne a helyszín irányából a kérdést. Nyugodtan mondhatjuk, hogy átütő siker volt a Formula 1 visszatérése Ausztráliába a kényszerű távollét után, ugye 20-ban, 21-ben nem volt ausztrál nagydíj, hiszen döbbenetes nagy nézőszámokat tudott Melbourne felvillantani. Nem teljesen egyértelműek, kicsit ellentmondásosak a források, de hogyha úgy fogalmazunk, hogy a Forma 1 történetének egyik legnagyobb nézettséget hozó verseny hétvégéje volt ez, a néhány fő híján 420 ezres néző sereg három nap alatt, akkor bizonyosan nem tévedünk, olyan magasságban jár ez a hétvége, amit ugye korábban talán csak a 2000-es Indianapolis, a tavalyi Austin-i, illetve a 95-ös Adelaide-i futam tudott fölmutatni. Adelaide-ről én egy olyan adatot találtam például, hogy ott négy nap alatt, tehát a csütörtöket is bevéve túllépte a 500 000 a nézőszám. Mindenesetre ez a 420 ezer ez embertelenül sok. Ebben ugyan megegyezhetünk. És ugye pozitív mellé egyből mondjak valami negatívat is, mielőtt aztán majd eldöntöd, melyikre reagálsz, hogy gyakorlatilag egész Melbourne tömve volt, és az egész Albert Park tömve volt, kivéve egyetlen helyszínt. A sajtótermet.
Igen. Reflektálok erre is, de kezdjük ott, hogy mennyire nagy dilemma ez, hogy mekkora átütő siker ez a 420 ezres nézőszám, amit produkált az Albert Park ezen a hétvégén, hogy maga az F1 sem merte kijelenteni, hogy ez a sportág történetének a legnagyobb nézettségű eseménye. Ők diszkréten úgy fogalmaztak, hogy Ausztrália sport történelmének legnagyobb egy hétvégés eseménye, ezt merték egyelőre bevállalni. Minden esetre szívet
viszont meleg... Viszont bocsánat, ezzelnek is ellen mondanak bizonyos ausztrál források, amiket találtam, amelyek azt állítják, hogy a 95-ös Adelaide óta a legnagyobb.
Igen, tehát, igen.
De hogy az egyik legnagyobb, az tuti.
Nem nagyon tudnak mit kezdeni az illetékesek hirtelen ezzel a döbbenetes nézőszámmal, amit produkálta a Forma 1 ezen a hétvégén. Szívet melengető volt a látvány, az Albert Parkot látni, és az Albert Parkot tömve látni. Ez fantasztikus érzés volt, így televízión keresztül is egyébként. Talán sokan nem értették, amikor én itt a beharangozó adásokban túláradó lelkesedéssel beszéltem arról, hogy az ausztrálok mennyire szeretik a Forma 1-et és ezt a cirkuszt. Hát itt volt a bizonyíték, hogy ennyire. És ez azért nagyon hiányzott, ez, hogy ilyen szinten többet lelátók előtt rendezzenek Forma 1-et. Jót tett a sport megítélésének is ez az óriási nézőszám. Az, hogy melyik szeglete volt ennek a bizonyos pályának üres, ahogy utaltál rá, az a sajtóterem. Kaptam képeket azoktól a bátor kollégáktól, akik bevállalták ezt az utat. Hát gyakorlatilag egy néhány helyi újságírón kívül egy tucatnyi volt jelen a hétvége folyamán a szokásos gárdából.
Aminek mondjuk a permanent passviselőinek túlnyomó része az távol maradt.
Távol maradt több okból is. Az egyik az nyilvánvalóan az elképesztő költségek, amik felmerülnek egy ilyen út kapcsán, tehát a legnagyobb szerkesztőségek tudták csak bevállalni azt, hogy meg hírügynökségek, hogy elutasztatják a munkatársaikat. Mondom, a beharangozóban is beszéltünk erről, Bethlen Tamás számokat is mondott, döbbenetes árak voltak erre az időszakra, döbbenetes repülőjegy árak, úgyhogy meglehetősen satnya volt a sajtóteremben a felhozatal, olyan szinten, hogy volt a hétvégének egy pillanata, amikor Hamilton és Sebastian Vettel a sajtóterem egyik szegletében megálltak, és egy 20-25 percet beszélgettek egymással péntek reggel, ami ugye azért...
Magam elé képzelem a tömött hungaroringi sajtótermet, ahol dolgoztunk együtt, hát ott ízekre szednének egy Forma 1-es pilótát, ha besétálna.
Pontosan. És hát ugye itt össze is lehet kapcsolni ezt a témát Melbourne-nek a visszatérésével, hogy hogyan és mikor tért vissza Melbourne a versenynaptárba. Ugye ez hagyományosan a szezonnyitó helyszíne volt, ami önmagában jelentett egy attrakciót. Egy olyan vonzereje volt neki, hogy ha valamiről nem szabad lemaradni, akkor az évadnyitó. Ezért nagyon sokan bevállalták ezt az utat, akkor is, hogyha ez nem tartozik költségvetés tekintetében a legolcsóbb tudósítható nagy díjak közé. Így viszont, hogy a szezon harmadik futamaként lett beszuszakolva a versenynaptárba, ez nem csak az újságíróknak szekte kedvét, hanem azért valamilyen szinten a versenyzőknek és a csapatoknak is. Abban ugyanis egyetértés mutatkozott, hogy ez az időpont. Mindenki rettenetesen örült annak, hogy újra van Melbourne, viszont abban mindenki egyetértett, hogy ez abszolút nem a megfelelő időpont ennek a verseny hétvégének. Ugye eltöltöttek majd hogy nem egy hónapot a Közel-Keleten, Bahreinben és Szaúd-Arábiában a teszt, a szezonnyitó, illetőleg a szaúd-arábiai nagydíj után, majd onnan visszajött az egész cirkusz egy néhány napra Európába, majd útra kellett kelni, és el kellett menni a világ másik végére, a legtávolabb levő nagydíjra, az egyik legnagyobb időeltolódású nagydíjra, ami azt jelenti, hogy nem lehetett eljátszani azt, hogy beesel szerdán vagy csütörtök reggel, hogy ott legyél, és péntek reggeltől a kötelezettségeidet teljesítsed, hanem az akklimatizáció miatt nagyon sokan elrepültek már előző szombaton, vagy volt olyan is, aki pénteken, azért, hogy megfelelően akklimatizálódjon a szervezet, és megfelelően fel legyenek készülve a verseny hétvégére. Szóval ez az időpont, ez ebben mindenki egyetértett, hogy nem megfelelő. Több javaslat is elhangzott, hogy talán célszerű lenne rákapcsolni, vagy az évelei közel-keleti versenyekre úgy, hogy az back-to-back legyen, tehát hogy akár azt is meg lehetne játszani, hogy megrendezik a szezonnyitót, elreptetik őket Ausztráliába, ott megrendezik ezt a versenyt, majd visszafelé jövet megrendeznek még egy közel-keleti versenyt, vagy egy ázsiai versenyt, vagy hogy át lehetne rakni mondjuk
viszont őszre. Amiről beszélsz, az azt jelenti, hogy triple header-rel indul a szezon.
Akár triple header-rel, vagy ha úgy szúrod bele azt a bizonyos kis bréket, az azt mondják, hogy az úgy elviselhetőbb lenne, mint így ebben a formában, hogy Közel-Kelet után, Európa előtt be van rakva ez az egy verseny. Voltak olyan javaslatok is, hogy lehet, hogy célszerű lenne ősszel például az ázsiai futamokra rákapcsolni, Japánra vagy Szingapúrra. És az is elhangzott, hogy a csapatok tettek ezzel kapcsolatban javaslatot a Formula 1-nek és az FIA-nak, és hogy elkezdődött valamilyen szintű párbeszéd azzal kapcsolatban, hogy találjanak egy a jelenleginél optimálisabb időpontot ennek a versenynek, még úgy is, hogy nagy valószínűség szerint szezonnyitó nem lesz, mivel hogy ez Bahrain lefoglalózta magának.
És ugye ez az időpont, ez nem csak az utazási kényelmetlenségek miatt legyen szó, akár sajtóról, akár résztvevőkről, nem csak amiatt nem szerencsés, hanem a... Hát ugye amiatt sem, hogy itt ősz van. Már hogy itt nem, de ott igen.
Mégpedig rohamosan mennek belefelé az őszbe, ami egyben azt is jelenti, hogy a nappalok napról napra rövidülnek. Tehát egyre korábban van a naplemente, és hát most ezt itt mondhatjuk talán azt, hogy a jó Isten mentette meg őket attól az elképesztő pakitól, hogy kiderüljön az, hogy valójában ezt nem vették figyelembe. Ugyanis azzal az időtervel, azzal a hétvégi időtervel vágtunk neki a hétvégének, amivel legutóbb, ami az utóbbi időszakban normális és megszokott volt Melbourne-ben, csak hogy ugye a nappal az már most rövidebb, mint egy hónappal ezelőtt, mert ugye ez március közepi verseny, most pedig lassan április közepén vagyunk, úgyhogy például az időmérőn azt jól lehetett látni, hogy ha ott lett volna még valami kalamajka, akkor szinte biztosan lement volna a nap, ami azért jócskán megbonyolította volna például a Q3-nak a
megrendezését. Attól mentették meg az égiek az ausztrálokat, hogyha itt jött volna egy piros zászló, most tényleg csak ezért, de mondjuk amikor Sainznak ott keresztül csúszott az autója, nem is tudom kik között, Bottas meg egy másik rivális között, az nagyon necces volt. És nyilván ott csat van, akkor piros zászló van, akkor fél óra elmegy, és alkonyatban ér véget a verseny. Márpedig ugye emlékezhetünk, Leclerc volt az, aki a kisebbi futamgyőztes panaszkodott arra, hogy nagyon-nagyon veszélyes a lemenő nap fényében, mert effektíven nem lát a versenyző. És ugye lehet erre azt mondani, mert olvastam én ilyen empatikus kommentet is, nem nálunk, teszem hozzá gyorsan, hogy mit panaszkodik, azért van ott, de könyörgöm, ha elvakítja a napfény, akkor hogy menjen 3-20-szal? Tehát, hogy azért ezt ne felejtsük már, hogy továbbra is emberi lényekről beszélünk, bármennyit is tesznek zsebre hóvégén.
Leclerc volt az egyetlen, akinek a rádió üzenetét ezzel kapcsolatban bejátszották. Ugye ő kérte azonnal, hogy sisakcserét a létező legsötétebb sisakrostéjjal, de nem ő volt az egyetlen. Én több versenyzővel beszéltem szombaton, akik azt mondták, hogy gyakorlatilag ennél kínzóbb probléma nem nagyon lehet, mint az, ahogy felhős volt az ég is, ezt hozzá kell tenni, ami szintén rohamosan rontotta a látási viszonyokat, hogy voltak felhők az égen. Viszont azt mondták, hogy az volt a legelőnyösebb néhány pillanat, vagy az a néhány perc, amikor a felhőzet teljesen eltakarta a lemenő napot, mert akkor legalább nem vakította el őket a napnak a belső fénye. Szóval ez egy olyan baki vagy malőr volt, amit szintén kérvényeztek, hogy ezt újra kell gondolni.
De nyilván ugye, hogyha korábbra teszik, azzal meg az európai nézőket gyötrik. Hát emlékezhetünk hajnal 4-es meg 5-ös ausztrál nagydíjakra. Tehát nyilván a késői kezdés az leginkább az európai nézőnek kedvez már amennyire. Én 6.45-kor nem voltam túl hálás, amikor csörgött az órám, de ugye mégiscsak alapvetően értünk van ez az ausztrál szemmel nézve késői kezdés. Tehát igen, ez szempontból sem szerencsés az időpont.
Nem sajnáltatni akarom magam meg semmi, de az online sajtótevékenység is kegyetlen volt, de ez már az új hétvégi időrend miatt. Tehát az, hogy péntekre lett berakva az, ami korábban csütörtökön volt, ami pénteken volt, az át lett rakva szombat délelőtre, ugye úgy így működik a jelenlegi formátum, ami a sajtótevékenységet illeti. Ez egyben azt is jelentette, hogy tulajdonképpen minden isten adott napon 0 óra 45 perckor ébredni kellett ahhoz, hogy fél kettő körül bebútolva, bekávézva, értelmes emberi pofát vágva tudják beülni a különböző zoomos konferenciák.
Na beszéljünk még egy másik szempontból, úgy általánosságban a hétvégéről, aztán rá fogunk térni a konkrét produkciókra, konkrét versenyzőkre és csapatokra. Ez pedig a versenyirányítás kérdése. Talán most volt a itt a te tollaiddal ékeskedek, mert te észrevételed volt, de nagyon jó észrevétel volt, ezért el is loptam, hogy most érződött igazán, hogy itt új szelek fújnak, hogy az új seprő az hogy seper. Jó néhány olyan esemény volt a hétvége során, ami vagy a sportfelügyelőköz, vagy konkrétan a versenyirányításhoz kapcsolódott, és úgy fölkaptuk rá a fejünket, amelyek egy része értékelhető pozitívnak, például a gyors reagálás mindenképpen, értem ez alatt többek között azt, hogy mondjuk idézzük fel itt a futam hajrájába a Strollnak a cikkázásáért, körökön belül kiszórták az 5 másodpercet, nem agyalták túl a dolgot. Vagy ugye a Stroll Bottas, minden Strollal történt ugye ezen étvén, a Stroll Bottas manővernél is szerintem egy kör múlva kiírták, hogy no investigation. Tehát nagyon gyorsan reagáltak, és aztán voltak megmosolyogtató dolgok, mint ugye Pierre Gasly kérdezte, hogy a gatyáját meg akarják-e nézni, ugye a tűzálló alsóneműt, hogy a piercingeket ki kell venni a versenyzőknek, Vettel robogózásáért ugye megbüntették, szóval zajlott az élet. igazából a sportfelügyelők meg a versenyirányítás körül.
Picit olyan érzése volt az embernek, nekem legalábbis, hogy az első két, ugye az első három hétvégét Nils Wittig kapta, a DTM korábbi versenyigazgatója, és picit olyan érzésem volt nekem, hogy az első két hétvégén ilyen óvatosan és kesztyűs kézzel nyúlt hozzá, mint a nyugdíjas ad az okostelefonhoz, amikor megkapja, hogy óvatosan bánik vele, aztán a harmadik hétvégén pedig elkezdte kőkeményen nyomkodni.
Elkezdte nyomkodni.
Elkezdte nyomkodni az okostelefont, és ebből ilyen dolgok sültek ki, mint például hozzányúltak a versenyigazgatói jegyzetben szerepelt például egy kitétel arra vonatkozóan is, hogy kell viselkedni az újraindításnál. Ez már most elkezdték Verstappen szabályként emlegetni, hogy majd ezt az ábrát közre fogjuk adni a Formula Podcast Facebook csoportban, ha nem tette még be valamelyik szorgos és gondos hallgatónk, hogy hogyan lehet megközelíteni az élen haladó versenyzőt, meg hogyan nem. Ehhez is hozzányúlt Nils Wittig. Tehát egy picit olyan érzése volt az embernek, hogy most kezdte el használni gyakorlatilag a saját jogkörét, meg a saját erejét, és hozzányúlt olyan területekhez is, amik korábban abszolút nem voltak jellemzőek. Ezt ugyanis például, hogy a piercing, meg a ruháknak az ellenőrzése, ezt korábban is meg lehetett volna csinálni, de senki nem foglalkozott vele. Most ő valami miatt úgy látta jónak, hogyha ehhez is hozzápiszkál.
Kicsit mint a megyei futballbajnokságban, amikor ott azért ellenőrzik, hogy sípcsontvédő tényleg van-e rajtad.
Igen.
Itt is, hogy a tűzálló gatya rendben van-e, azzal foglalkozni kell. No, és akkor ugye mi történt a verseny hétvégén? Én azt gondolom, hogy kezdjük, azért, mert Charles Leclercről fogunk még később beszélni, fogalmazunk ilyen sejtelmesen, kezdjük az ő csapattársával pár szó erejéig, ha megengeded nekem. Az a Ferrari, azzal a Ferrarival, és azzal a Carlos Sainzzal, amelyek egy egészen kiábrándító hétvégéje volt, és nem véletlen fogalmazok úgy, hogy arról a Ferrariról beszéljünk, mert a felszínen ugye úgy tűnt, hogy Sainz nem találja ezen a hétvégén, hogy merre van az előre, de tulajdonképpen itt, ami elromolhatott az ő autóján, az úgy el is romlott. Nagyon korrektül bevállalta, hogy a kiesését okozó hiba az ő hibája volt. De addigra már egy egészen elképesztő, nem is tudom, mentális, meg idegi állapotban lehetett Sainz, mert ugye gyakorlatilag a Q3 kezdete óta
Erős a gyanúm, hogy az idegeskedő világbajnokság idei harmadik fordulójának győzelméért is harcban áll Carlos Sainz.
Egyértelműen.
Amire eljutunk odáig a műsorban, addig megkomponáljuk, hogy megkapja el vagy sem.
Tehát vegyük végig, ugye, mi történt vele. Egyszer ugye a Q3-ban az első körét szétvágta a piros zászló. Ilyen van, ez benne van. Aztán jött az, amire már kezdődik.
Azt hozzáteszem, bocsánat, hogy beszabadba vágok, azt még hozzáteszem, hogy ezt nagyon szépen le is kezelte a rádión. Tehát nem dühödött fel rajta, hanem azt mondta, hogy hát a fene vigye el, van ilyen, megtörténik. Nem örülök neki, de nem tudunk mit csinálni. Ez van. Hát.
Egyébként az a pillanat, az ugye a spanyol szurkolók számára tényleg egy katasztrófa volt, mert Alonso észveszejtő körön volt. Ugye az első két szektor a partiban volt Charles Leclerc pole körével, észveszejtő körön volt. Ő műszakiban miatt elszállt, ennek következtében meg ugye Sainz is elszállt, mert utána viszont történt az, azt mondom, oké, ilyen van. De utána viszont történt egy olyasmi, amire meg azt mondom, hogy ilyen nincsen egy olyan csapatnál, amelyik világbajnoki címre tör.
Igen. Egy világbajnoki címre törő autónál a verseny hétvége egyik kulcsfontosságú pillanatában, a Q3-ban futott gyors körök mindent eldöntő hullámában nem indul be Carlos Sainz autója. Milyen szintű pechnek vagy balszerencsének kell lennie valakinek ahhoz, hogy ez bekövetkezzen vele, hogy ülsz az autóban, a garázsban, mennél ki, koncentráltan, és akkor egyszer csak a füledre szólnak, hogy bocs, de nem indul.
Nem? Egészen borzasztó, és ugye ez nem csak a stressz meg az ideg, hanem ugye ezzel ő taktikai hátrányba is került, mert legalábbis a Ferrari sajtóközleményéből úgy tűnik, hogy ők kettő darab felvezetőkört akartak menni, és erre nem maradt idő, hanem ugye a boxból kivezetőkör után egyből az úgynevezett gyorskört kellett megcsinálni, ami Sainz esetében csak úgynevezett gyorskör lett, hogy bele is bakizott, de hát nem volt ideális a helyzet, nem úgy ment, ahogy nem úgy állhatott neki ennek a körnek, hogy szeretett volna. Ebből lett egy 9. rajthely. Ahonnan
bocsánat,
szerintem...
még egy apróság. Itt igen? Még malőr volt a kormánnyal is. A kormány sem úgy működött, ahogy kellett volna, ezért adtak a kezébe egy újat, hogy akkor tessék menni ezzel. ez sem javított a helyzeten. És ez ugye visszaköszönt még a versenynapon is.
Visszaköszönt vasárnap is. Mert ugye a 9. rajthelyről látva azt, hogy ebben a Ferrariban milyen pokoli erő volt, a harmadik hely simán fogható lett volna ezen a vasárnapon.
Konkrétan azt mondta Carlos Sainz, hogy ha nincs ez az elképesztő pech és balszerencse hullám, ami őt érte ezen a hétvégén, azt mondta, hogy egyértelmű, hogy a győzelemért tudott volna menni. Pláne persze, így, hogy Verstappen kiesett.
Persze, de azt mondom, hogy még vasárnap is, ha normálisan alakul a vasárnapja, és nem alakult normálisan, akkor is a harmadik hely sima. És aztán lehet, hogy Perez is meg lett volna. De ugye ehhez képest a rajt előtt elindult megint a borzadály.
Így van.
Újabb kormánycsere, lefulladás, minden volt.
Így van. Ráadásul azt mondta, hogy valami olyan malőr lehetett a kormánynál, ami teljesen szokatlan, mert ugye a kormány az adott versenyzőre rá van szabva, hogy azon mi hol helyezkedik el. Azt mondta, hogy bizonyos kapcsolók, meg bizonyos gombok egyáltalán nem is működtek a kormánykeréket. Ez egy orbitális nagy... Tehát, hatalmas hiba az például a Red Bullnál, hogy már most a harmadik versenyen másodszor esett ki Max Verstappen, de ez is egy orbitális nagy és amatőr hiba, hogy ez megtörténik a Ferrarival, hogy ilyenek. Egyébként hozzáteszem, hogy a versenyt követően a zárt körű beszélgetésen, amit Zoomon bonyolított a Ferrari, és amin volt alkalmam nekem is részt venni, amikor ez a téma felmerült, ez annyira kínos volt, hogy hát rengeteget bukott vele a Ferrari, látva a versenynek a képét. Tehát, hogyha Sainz versenyben van, nagyon nagy a valószínűsége, hogy második, harmadik, vagy akár az első helyen is célba érhetett volna, elméletileg, teoretikusan. Tehát rengeteget bukott vele a Ferrari azzal, hogy egy ilyen versenyen, amikor a fő ellenfélnek tekintett Red Bull elveszíti az élharcosát, nekik akkor a saját másik emberük már a verseny elején kapitulált. Tehát rengeteget veszítettek vele. Nagy valószínűség szerint emiatt, amikor Mattia Binotto a helyzetet ecsetelte, gyakorlatilag bele sem lehet nézni a kamerába konkrétan. Annak ellenére, hogy
hihetetlen... És az jött ki belőle, hogy az egyébként szignifikánsan lassabb és az autójával kínlódó Mercedes vitte haza a legtöbb pontot darabra.
Igen. Igen.
Elképesztő.
Elképesztő. Ez ahogy ez kiforogta így a végén vasárnapra, ez nagyon kemény lett. Ki gondolta volna a hétvége elején, Jedda után, vagy ennek a hétvégének az elején, hogy a Mercedesnek ez lesz a legeredményesebb hétvégéje a három közül?
Nem, őrület. És ugye azt is vegyük hozzá, tehát igen, mondom még egyszer, Sainz ugye bevállalta azt, hogy a kiesés az ő hibája volt, de tehát ami odáig vezetett, az, hogy a rajtot elrontotta, az is nem rontotta el a rajtot, nem ő rontotta el a rajtot, az autója nem működött normálisan. Iszonyatos pekje volt neki. És hát akkor ugye térjünk rá az ő egykori csapattársára, akinek szintén iszonyatos pekje van, Max Verstappennek. Természetesen róla van szó. Ugye Verstappen esetében itt most nem volt Leclerc-Verstappen csata, leszámítva egy darab újraindítást, leszámítva nem volt szó ilyesmiről. Idén először egyértelműen lemaradt a Ferrari-től, és egyértelműen lemaradt Charles Leclerc-től, de egy nagyon-nagyon magabiztos második helyet hozhatott volna, és 18 vagy akár 19 pontot hozhatott volna. Ehhez képest ugye három futam alatt a második műszaki hiba miatti kiesést kellett elszenvednie. Ami borzasztó. Tehát, hogy borzasztó, mert nem tehet róla. És ugye tudjuk, hogy ez egy ilyen igazságtalan játék ez az autósport, és ez most itt nagyon-nagyon kijött. És azt gondolom, hogy ahogy azt Sainz esetében úgy fogalmaztam az imént, hogy VB címre törő csapatnál ez nem fér bele, hát az se fér bele, hogy három futamból kétszer megáll, az első háromból kétszer az élpilótád alatt az autó, és Max Verstappen három verseny után nincs bent az első ötben a bajnokságban. Hát atya ég, erre ki gondolt volna?
Senki a világon, ráadásul a helyzetet még aggasztóbbnak kell tartani, mint amilyennek egyébként tűnik. A futamot követően Horner csapatfőnök arra tett utalást, hogy egyáltalán nem lehet kizárni azt, hogy ez a probléma is üzemanyagellátási problémára vezethető vissza. Tehát, hogy a kiesésnek a hátterében üzemanyagellátási probléma áll, ugye néhány órával vagyunk a verseny után, nem tudunk túlságosan sokat, vagy túlságosan többet arról, hogy mi történt, és hogy történt, vagy mik lehetnek még a problémák. Minden esetre azt mondta, hogy ezt egyáltalán nem lehet kizárni, ugye, ha ez bekövetkezett, akkor az azt jelenti, hogy ugyanaz a probléma, vagy hasonló, mint ami a bahreini kiesést okozta. Ugyanakkor nagyon sok mindent cseréltek a jegyzőkönyv szerint a két Red Bullon szombatról vasárnapra, tehát cserélhető alkatrészeket. Ennek ellenére is bekövetkezett ez a malőr, hogy újabb kiesés, ráadásul ugye Verstappen arra tett utalást a televíziós interjúk során a futamot követően, hogy már a verseny rajtja előtt voltak aggályok azzal kapcsolatban, hogy talán nem fogja befejezni a versenyt. Ehhez képest a kiesését követő első egy-két órában, ugye még zajlott javában a futam, meg a futamot követő forgatag, mi azt hallottuk Red Bullos forrásokból, Red Bullos berkekből, hogy gyakorlatilag az égvilágon semmi előjele nem volt annak, hogy itt problémával ő ki fog esni.
Talán ez a legrettenetesebb.
Ugye ez pedig összecseng azzal, ami Perezzel történt Bahreinben. Ott is ugyanaz volt a problémának a forrása gyakorlatilag, ami Verstappen esetében, csak sokkal drasztikusabban, ami pedig arra utal, hogy ha valóban ez a probléma, akkor eddig azt gondolhattuk, hogy ezt nagyon egyszerűen meg lehetett oldani, most viszont ha tényleg újra ugyanaz a probléma, akkor az azt jelenti, hogy ez bizony akár kínzóbb is lehet, és tartósabb is lehet, mint amire számított a Red Bull, vagy amire számított a Red Bullnak a rajongótábora, úgyhogy hiába tűnik nagyon-nagyon gyorsnak a Red Bull, ugye a Ferrari-sok egész hétvégén arról beszéltek, hogy az egyenesbeli sebessége, tehát a gyorsasága az azért jóval nagyobb a Red Bullnak. Tehát gyorsabb autó a Red Bull, mint a Ferrari, ami az egyeneseket, meg az ilyen elnyújtott egyeneseket illeti. De hiába gyors az autót, hogyha nem megbízható. Tehát ahhoz, hogyha nyerni akarsz, ahhoz előbb célba kell érni.
Érted, megint azt mondom, ott tartunk, hogy a Mercedesnek több pontja van, mint a Red Bullnak a konstruktőri bajnokságban is. Miközben a Ferrari teszi a dolgát, igen, itt az a Science Story, ez most nem állt össze, de összességében mégis azt mondhatjuk, hogy a Ferrari teszi a dolgát, és kihasználja a Mercedes gyengelkedését, ami, hát nincs rá garancia, hogy örökké fog tartani. Jó, örökké biztos nem, de arra sincs, hogy az egész szezonban ki fog tartani a Mercedes hozzájuk képest mérhető relatív gyengelkedése, addig a Red Bull ezt annyira tudja kihasználni, hogy mögöttük vannak a tabellán. És erről a versenyzők tehetnek a legkevésbé.
Ha már itt ráterelted a témát a Mercedesre, tehát itt az egész hétvégén nagyon érdekesen alakult náluk, tehát szerintem mi sem adtunk volna egy lyukas garast, meg talán ők sem adtak volna egy lyukas garast azért, hogy ezen a hétvégén dobogós eredményt fognak produkálni, illetőleg, hogy ez lesz a szezonban a legeredményesebb, az eddigi legeredményesebb, legerősebb hétvégéjük. De mégis ez lett, mégis ez történt. És ugye itt nagyon sokan azt a következtetést vonták le például Lewis Hamilton viselkedéséből, hogy mérhetetlenül frusztrált és teljesen kész van idegileg, ami egyébként részben állja is a helyét, de például a versenyt követő beszélgetés során olyan dolgokat hallottunk tőle, ami teljesen szokatlan. Ugye, hogyha visszaemlékszel rá, tavaly a világbajnoki hajrára készülve visszaszokott Hamilton a szimulátorozásra, tehát hétről hétre eljárt a gyárba, és szimulátorban készült, ami nem volt jellemző rá az elmúlt években. Most egészen odáig ragadtatta magát, hogy azt mondta, hogy innen az Imoláig terjedő időszakban ő gyakorlatilag végigjár az égvilágon mindenkit, a Petronast, a kiemelt támogatókat, illetőleg azokat, akik technológiai tekintetben hozzájárulnak a Mercedes versenyképességéhez, tehát a motorgyárat, a saját gyárkomplexumokat, és mindenkit megpróbál rávenni arra, hogy kapcsoljanak még inkább rá, hogy ezt az áldatlan állapotot minél hamarabb meg tudják oldani. Egyébként az a bizonyos rádióüzenet, ami elhangzott a verseny vége felé, hogy őt nehéz helyzetbe hozták, azt mondta, hogy az annak volt köszönhető, nem amiatt hőbörgött, hogy George Russell előtte volt, és akkor már sejteni lehetett, hogy előtte is fog végezni, hanem azt mondta, hogy túlmelegedett az autója bizonyos dolgok miatt, és ezért tett egy ilyen neheztelő megjegyzést a csapatra.
Igen, azért az nagyon fontos szerintem, és ezt nem neked mondom, hanem úgy általánosságban, hogy az a tény, hogy itt harmadik, negyedik hely és a legtöbb pont a csapatok közül, azért itt van egy optikai csalódás a két eltűnés miatt, mármint Sainz előbb, aztán Verstappen eltűnése miatt, mert összességében a Mercedes még mindig csak a harmadik erő, és a hétvége egyes pontjában úgy tűnt, hogy az ő ellenfelük a McLaren, és nem a Ferrari meg a Red Bull. De szerintem összességében ez nem változott semmi. Maximum egy picit talán közelebb kerültek egymáshoz a küzdőfelek, de ugyanúgy közel került hozzájuk a McLaren-Mercedes, akikre mindjárt rá kell térnünk, mert számomra a hétvége egyik nagy döbbenete az volt, hogy itt második rajtsor, meg egy nagyon izmos kettős pontszerzés lett a McLaren-től azok után, hogy hát ugye Bahrainben semmit, Jeddában meg majdnem semmit láttunk a részökről. De maradva még a Mercedesnél, tehát hogy itt nyilván az első átfogó fejlesztés csomag az nagyon sok mindent el fog dönteni. Egyes megmondó emberek, például ugye egykori vendégünk Jacques Villeneuve, akinek mindenről van egy jó véleménye, Isten éltesse, ugye most volt a születésnapja hétvégén, szóval Villeneuve például ugye azt mondta, hogy itt a Mercedesnek már vége van idénre, ez eldőlt. Én azt mondanám, hogy az első nagy fejlesztés csomagot ezzel meg kell várni, mert ugye az a helyzet, hogy amikor azt mondogatják egy csapat részéről, hogy az autóban nagy fejlesztési potenciál van, az néha igaz. Máskor
néha
meg nem.
Néha
meg nem. Igen, de mondjuk egy imolai vagy egy barcelonai csomagból valószínűleg már látszódni fog az, hogy itt most tényleg létezik-e ez a fejlesztési potenciál. Ahhoz viszont az kell, hogy egyáltalán köszönő viszonyba kerüljenek a Red Bull-lal vagy a Ferrari-val, ami egyelőre nincsen meg. Viszont, ami nagyon fontos, hogy ellentétben a Red Bull-lal, hogy pozitívat is mondjak a Mercedesről, hogy ők viszont egyelőre golyóállónak tűnnek. Lassú, de golyóálló, és hozzák a pontokat nagyon stabilan.
George Russell kerekperec kimondta.
Lassú relatíve az élcsapatokhoz képest.
Russell a sajtótájékoztatón kerekperec kimondta azt a tényt, hogy ez a probléma, ami a Mercedes-t hátráltatja, hogy ezt ki kell mondani, ez a rángatózás, pattogás, porpoising, bouncing, nevezzük, aminek akarjuk. Nagyon sokan, nagyon sokféle kifejezést használnak erre a pattogó jelenségre. Ez hátráltatja elsősorban a Mercedes-t. Hozzáteszem azt, hogy ez a jelenség teljesen érthetetlen módon a Ferrari-nál legalább olyan szinten jelen van, mint a Mercedesnél. Tehát én nézegettem onboardokat ezen a hétvégén, hát én egyszerűen nem értem, hogy nem szakad le a fejük, például a Ferrari pilótáinak, vagy a Mercedes pilótáinak. De ez benne az érdekes, hogy a Ferrari-nál ilyen durván például még nem láttam. Én, és nem csak nekem volt ez a benyomásom, az Leclerc is kimondta, hogy ilyen erőteljesen még soha nem tapasztalták ezt a delfinezést. Mint ahogy ezen a hétvégén, ennek ellenére mégis orbitális és brutális tempót tudtak produkálni. Erre Wolf csapatfőnöknek volt egy nagyon érdekes észrevétele, azt mondta, hogy ez eddig rendben van, hogy ez mind a két autónál jelentkezik, csak azt mondja, hogy a probléma az a kanyarokban van, hogy a Ferrari képes átvinni a tempót a kanyarokon is, ők pedig nem. Tehát a kanyarokban veszítenek borzalmasan sokat a Ferrarihoz is, meg a Red Bullhoz képest is. És a Russell arra tett egy nagyon határozott utalást, hogy ez nem fog megoldódni semmi molára, sem nagy valószínűség szerint a következő néhány versenyre. Azt mondta, hogy ez sokkal mélyebben kell hozzányúlni, meg sokkal mélyebben kell megérteni az autónak a viselkedését, meg a működését ahhoz, hogy ezt a problémát ezt ki tudják küszöbölni. Ennek ellenére a Mercedes táborában senki nem volt hajlandó kimondani azt, hogy már vakargatják a fejüket, hogy lehet, hogy ez a szezon dobós. Egyértelműen nyilván ilyet nem mondhatsz a szezon harmadik futamán a korszakot domináló csapatként, hogy te a harmadik verseny után bedobod a törőközőt, de az embernek a testbeszéd alapján is az volt a benyomás, hogy ők tényleg hisznek abban, hogy ez az autó, annak ellenére, hogy jelen pillanatban ilyen rossz állapotban van, de ilyen eredményeket lehet produkálni vele, hogy ebben tényleg van annyi, hogy felszínre lehet hozni belőle olyan teljesítményt, amit eddig nem láttunk. És hogyha itt egy picit párhuzamba állítjuk az Aston Martinnal, akikkel majd később még mélyebben is fogunk foglalkozni, ők is ugyanezt mondják, hogy ebben az autóban rengeteg van, de abban szerintem egyetérthetünk, hogy abban szerintem Lawrence Strollon kívül senki a világon nem lát több potenciált.
Nem? De. Hát nézd, a Mercedes-től nem hiszem, hogy ők, tehát félig viccből mondom, csak nem hiszem, hogy tanácsokra szorulnának, de ugye ha már itt fejlesztési potenciál, akkor menjenek át a McLaren garázsba, vagy hívják fel a Seidelt, és kérdezzék meg, hogy mit csináltak ők pontosan, mert ez, amit fejlesztési potenciálnak hívunk, ez a McLarennél úgy tűnik, hogy kijött. Ugye nagyon háromarcú ez a csapat egyelőre, három futam alapján. Tényleg maga a tragédia volt az évadnyitó, gyakorlatilag az egyik leggyengébb produkció volt az összes istáló közül. Talán csak az Aston Martin múlta őket alul, de még ez sem biztos ebben a formában. Jeddah már jobb volt, meg ugye ott Norrisnak azért egy szép pontszerzés sikerült villantania, és most meg ott volt a McLaren ezen a hétvégén, amit a szezon előtt a minimum elvárásnak gondoltunk velük kapcsolatban, de az abszolút minimum, hogy az erős sorrend negyedik helye, és akár a három úgymond élcsapat vagy nagycsapat közül valamelyiket kicsit szorongassa. És hát ugye itt ez már megtörtént, Norris az időmérőn elverte mind a két Mercedes-t, és a versenyen is egy darabig ott voltak közel a Mercedes-ekhez, aztán hát nem mindig, na nem az egész versenyen, de egy darabig ez megvolt. És én abban bízom, ugye McLarennek most láttuk az igazi arcát, mert az nem lehetett véletlen, hogy a teszteken a riválisok is azt mondták, a Ferrari mellett a McLarent emelték ki az első barcelonai gyakorláson, hogy hát tőlük kell itt tartani, meg félni. Tehát nem létezik, hogy az igazi arcuk az a teljes nihil, amit Bahrainben mutattak.
Én biztos marhára unalmas vagyok a hallgatók számára, meg biztos sokan...
Várjál, tippelek! Andreas Seidelt fogod méltatni.
Muszáj vagyok. Egyszerűen muszáj vagyok. Fejétől bűzlik a hal. Egy ilyen kritikus és kegyetlen helyzetben, mint amiben a McLaren került a barcelonai ígéretesnek tűnő teszt után, hogy gyakorlatilag a gödör mélyére kerültek, és néhány hét alatt sikerült ekkorát változtatni a dolgokon, azt egyszerűen nem tudod másra fogni, vagy nem hol keresed, a vezetésben keresed a magyarázatot. Az, hogy a McLarennek a feje, a versenyzésért felelős feje, egy olyan ember, akinek van műszaki hozzáértése, van olyan tudása, van olyan tapasztalata, mindent látott már ez az ember az én világon, amit lehetett. És hogy egy ilyen helyzetben, hogy mennyire szépen összetudta fogni ezt a társaságot, hogy nem hultak romokba, nem estek össze, hanem emlékezz vissza rá. Elmondtam a bakraini futamértékelőben, hogy a verseny után, amikor beszéltem vele, akkor Imolát helyezte kilátásba, hogy Imola lesz az, amikor gyakorlatilag össze fogják tudni gerebezni saját magukat.
Addigra jó lesz.
Elmentünk egy héttel később Jeddába. Ott már látszott a reménysugár. Ott, amikor megszorítottam a kezét, meg adtam neki egy gyomrost és vice versa, akkor annyit mondott, megfenyegetett, és annyit mondott, hogy csak lépésről lépésre. Mondtam neki, hogy ez mit jelent akkor az a te értelmezésedben, ez azt jelenti, hogy akkor Melbourne-ben irány a dobogóért, mondta, szó sincs ilyesmiről, csak lépésről lépésre. A terv továbbra is az, hogy Imola környékére úgy tűnik, a munka ütemterve alapján, hogy talán Imolában már valamelyes többet fogunk látni abból, hogy mire alkalmas, hogy mire jó ez az autó. És nézd meg, elment a cirkusz Barcelonába, dehogy is, elment Melbourne-be, és néznek, hogy megint egy fokkal magasabban van a léc. Tehát egyszerűen én nem tudok más tenni, mint csodálni ezt az embert, meg kalapot emelni előtte, hogy egyszerűen fantasztikus az a munka, amit végez, mert egy ilyen kritikus helyzetben jön ki a sokszor emlegetett Seidel effektus, amit már a médiacenterben is sikerült meghonosítanunk, hogy, hogy egy ilyen helyzetben jön ki, domborodik ki igazán az, hogy amikor egy olyan embernek a kezében van a karmesteri pálca, aki ismeri a csapatépítésnek, meg a csapat egybentartásnak és motiválásnak a fortéjait, meg ismeri a műszaki dolgoknak és a technikai dolgoknak a fortéjait is, akkor lehet, attól lehet számítani ilyen sebészi pontosságú előrejelzésekre, mint amiket tőle kaptunk, meg amit látunk a pályán a McLarentől, úgyhogy le a kalappal Andreas Seidel előtt, meg az egész csapat előtt.
Ehhez csak csatlakozni tudok, és akkor most térjünk át még olyan újabb olyan emberekre, akik előtt a virtuális és valódi kalapjainkat is emelgetjük. Következzen a nagy díjazás. Ugye mindenek előtt a Best Followers külön díj eredményének kihirdetése, a Formula Podcast Facebook csoport óriási fölénnyel Alexander Albont a Williams-el egy elképesztő taktika után pontot szerző Alexander Albont választotta a hétvége legjobbjának, a hétvége emberének, és szerintem jó helyre is került ez a díj. Albonról is beszélünk mindjárt, mi viszont nem Alexander Albont választottuk, amellett, hogy tényleg elképesztő volt, amit művelt, de nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy és a hétvége emberének egyszerűen nem tudtuk nem azt a versenyzőt választani, aki megcsinálta a tökéletes hétvégét, az úgynevezett Grand Slam-et, hiszen nem csak a pole pozícióval rajtolva aratott futamgyőzelmet a leggyorsabb körrel, de még azt is elért, hogy minden egyes versenykörnek ő állt az élén. Ugye a Ferrarival ilyet utoljára 2010-ben csinált Fernando Alonso. Azért az nagyon régen volt.
Bizony.
És a Forma 1 történetében egyébként Leclerc mindösszesen a 26. versenyző, aki Grand Slam-et ér el, ugye viszonyításként vegyük hozzá, hogy világbajnok van 34. Tehát kevesebben értek el ilyet, mint ahányan világbajnoki címet szereztek. Ez egy ennyire különleges dolog. Úgyhogy a mi részünkről a hétvége embere Charles Leclerc, akinek a produkciója... Nézd, ha a pontozásunkban mi tizedes jegyekre pontoznánk, akkor én 9,9-et nyomtam volna, de egyetlen icipici, apró kis apróság volt az egyik safety car utáni újraindítást, úgyhogy majdnem elrontotta, ezt nyugodtan fogalmazhatjuk így. Hát elrontotta, csak nem volt súlyos következménye a hibának, de azon az egyetlen mozdulaton kívül itt tényleg egyszerűen nem lehet hol belekötni a teljesítménybe. Az időmérős fölénye, ahogy ott a Q3-ba odapakolt a végén, az brutális volt. Nagyon-nagyon megverte Verstappent, és ugye valóban most először nem volt Leclerc-Verstappen csata, nem érdeklődés hiányában maradt el, hanem azért maradt el, mert ez a Ferrari, mondjuk így a 16-os rajtszámú Ferrari, ez foghatatlan volt Melbourne-ben.
Teljes mértékben. Az az időmérős kör, az valami brutális és húsba vágóan kegyetlen volt. Tehát nagyon sötét képet vizionált, a sötét felhőket vizionált a Red Bull garázs felé. Tehát az jó megmutatta, hogy nagyon-nagyon iparkodniuk kell. Kivált kép annak fényében, hogy ugye a Ferrari két lépcsőben fejleszt. Az első fejlesztési csomagot állítólag Imolában látjuk majd, ez motor frontján, meg hajtás, úgy fogalmazok, hogy hajtás frontján lesz, és aztán jön majd egy komolyabb Barcelonára. Remélem, jól mondtam, a jegyzeteimből így rémlik nekem, hogy így fogják megosztani az első nagyobb fejlesztési hullámot, tehát Miami előtt és Miami után lehet majd egy kis feltupírozott teljesítményt várni a Ferrari-tól, ami, mondom, annak fényében, hogy már most ezt tudják, ez egész egyszerűen rémisztő. Ha már Seidelt méltattam, akkor muszáj vagyok kalapot emelni Mattia Binotto előtt is. Én bevallom őszintén, hogy én nagyon-nagyon sokáig szkeptikus voltam azzal kapcsolatban, hogy azokból a tervekből, vagy azokból az elképzelésekből lesz-e valami, amiket ő felvázolt.
Jó, Sanyi, állandó idején. Hallgatóink pontosan tudják, hogy mennyire szkeptikus voltál.
Eléggé, szerintem.
Igen.
Eléggé. De én azt gondolom, hogy három verseny után eljött az ideje, hogy előtte is kalapot emeljek, mert bizony abból a vízióból, amit felvázolt évekkel ezelőtt, az egyre inkább kezd kidomborodni. Mondjuk hozzá kell tenni azt is, hogy ahogy azt a szezon beharangozó adásunkban is mondtam, hogy ezzel nagy valószínűség szerint saját maga és jó néhány kollégája állását is megmenekíti most már, akárhogyan is alakul majd ez a szezon, mert olyan nagy volt már az elégedettség a vállalat legfelső vezetésének a szintjéről, hogy idén muszáj volt valamit villantani, és ez ebben a teljesítményben, amit Leclerc ezen a hétvégén produkált, ez testet öltött az a sok-sok évnyi munka, amit ebbe belepakolt.
Nézd,
Mattia
Binotto
vezetésével a Ferrari.
Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy ez több volt, mint villantás. Tehát ez annál ez a három hétvége, ez egyre sokkal több. Ugye maximálisan megszerezhető 78 pontból 71 ponttal áll Leclerc.
Kegyetlen.
Majdnem a duplájával a bajnoki második helyezett George Russellnek húzzuk alá ezt is azért. Gondoltuk volna-e, mondjuk Bahreini hétvégén, hogy három futam után George Russell lesz a második a tabellán?
Marhára nem.
Hát nem.
Egy picit még itt Leclerc-en elmélkedve felberült az, hogy milyen érzés az, hogy gyakorlatilag a világ most már hetek óta a világbajnoki titulus első számú favoritjaként kezeli őt, és ezt a világ legtermészetesebb módján, a létező legkönnyebben mosolyogva lekezelte, hogy ő gyakorlatilag a világon mindenre gondol, csak a bajnoki címre nem. Mert azt mondta, hogy három verseny után, gondolj bele, lement három verseny, és még hátra van 20. Ez egyszerűen...
Csoportban is itt volt...
Vagy ahogy én jósoltam, lehet, hogy 21.
Igen, a csoportban is volt, aki itt kesergett azon, hogy itt már eldőlt a VB cím, és egy unalmas VB lesz, és akkor az egyik állandó hallgatónk, Cucor Mátyás válaszolt neki, hogy azért több mint 500 pontot lehet még szerezni fejenként.
Döbbenetes.
Tehát, hogy még ne temessük a többiek bajnoki álmait, de attól viszont nyilván ki kell mondani, hogy ha ebben a pillanatban április 10-én meg kell nevezni ki a világbajnoki cím legnagyobb esélyese, akkor az Charles Leclerc. És ha ő tényleg nem gondol erre, azt nagyon jól teszi.
Pszichológiailag nagyon-nagyon rá van készülve, meg fel van készítve erre a maratoni hosszúságúnak ígérkező szezonra, mert mondom, ezt a létező legnagyobb természetességgel kezelte le ezt a szitut, megmosolyogta, hogy már most három futam után bajnoki esélyeket emlegetnek vele kapcsolatban, amiben ugye semmiféle meglepő nincs ilyen szintű fölény esetén, mint amit láttunk tőle eddig. Azt ugyanakkor nagyon szépen kifejtette és kihangsúlyozta, hogy rettenetesen jót tesz neki az, hogy most végre olyan autó van alatta, amivel képes megmutatni azt, hogy ő mit tud valójában. Mert ugye azért az X-faktor, én azt gondolom, azt láttuk már nem tegnap, meg nem tegnap előtt, hogy Leclerc-ben benne van, de az azért nem nagyon domborodott ki az elmúlt időszakban, és annál
nem, 19-nek volt egy olyan periódusa, de azóta tényleg csak villanások, mert nem volt olyan autója, persze.
Nem volt olyan autója, és egy versenyző számára semmi nincs annál kínzóbb. Tehát ezekkel a fiúkkal, hogyha beszélgetsz, mondjuk egy kicsit privátabb körülmények között, de ez nem csak a Form 1-es autóversenyzőkre igaz, hanem úgy általánosságban véve az élvonalbeli autóversenyzőkre, hogy náluk jobb versenyző nincs a világon. senki náluk jobb versenyző nincs a világon.
Szörnyű minden. Lehet, hogyha nem jó az autód, és szerencsétlennek tűnsz, miközben nem vagy az.
Így van, és lehet, hogy úgy vagy trenírozó, hogy ezt képes vagy lekezelni úgy, hogy jó pofát vágsz hozzá a kamerába. Ezért méltattam például 2020-ban folyamatosan Verstappent, hogy milyen szépen lekezelte azt a helyzetet, hogy gyakorlatilag nem volt esélye, érdemi esélye a bajnoki címre, nem volt érdemi esélye a futamgyőzelmekre, de folyamatosan ott volt a Mercedes mögött, és mindig jó pofát tudott vágni hozzá, és mindig azt mondta, hogy ez van, kihoztam a maximumot, ez ennél többet nem tudok tenni, majd egyszer csak jobb lesz az autó alattam. És ez a Leclerc is pontosan ugyanezt a profizmust hozta az előző években, és most ott van alatta az a bizonyos autó, amivel lehet villogni.
Akkor most beszéljünk egy olyan versenyzőről, akinek viszont nem igazán van olyan autója, amivel nagyot lehet villantani, legalábbis egyelőre. Ezen a hétvégén mégis sikerült neki. Ez pedig az egészen elmebeteg és ogyament taktikát tökéletesen végrehajtó Alexander Albon, aki ugye az utolsó kört leszámítva végignyomta azon az egy kemény garnitúrán a futamot, amelyen elrajtolt, és ugye ha nem lenne kötelező kerékcsere a Form 1-ben, ami van, akkor lett volna hetedik, de így is sikerült, nyilván Lance Stroll némi közreműködésének köszönhetően, de ez ilyenkor már kit érdekel, sikerült neki pontot szerezni a Williams-szel, amire Hát, ami teljesen reménytelennek tűnt, ugye a Williamsnek a szombat az tragikus volt. Albont kizárták az időmérőről, Latifit meg összetörte egy álmokfutó. Nagyjából ugye így lehet a szombatjukat összegezni, és ezek után ponttal távoztak az Albert Parkból, és ugye Albon esetében az volt itt az igazán elképesztő, hogy az 50 plusz körös kemény keveréken ő jó tempót ment. Közeledett a sokkal-sokkal frissebb gumikkal haladó McLarenekhez. Nem értettem, mi történik, de a legőszintébben mondom, tehát azt éreztem, hogy itt a valóság szövete az felszakadozott, és valami alternatív világba lépünk, ahol Alexander Albon fölrakott egy szett ilyen téli-nyári gumit, és akkor úgy döntött, hogy a szezon most már ezzel fogja teljesíteni.
Azt mondta egyébként, hogy hihetetlenül érdekes módon az utolsó körökre egészen elképesztő tempót tudott menni ezzel a rommá használt szett gumival. Azt mondta, hogy gyakorlatilag kvalifikációs köröket futott. Az utolsó 25 köre azon a szetten, az, hogy ez olyan volt, mintha kvalifikációt ment volna minden egyes körben. Tehát elképesztő teljesítmény. Én nem várom meg a külön díjakat, hanem én itt most adom neki a nem is annyira szegény legény a hamuba sült pogácsával külön díjat. Tehát erre élő ember nem számított, hogy ő ezen a hétvégén kikaparja a pogácsát a hamuból, de megtette. És azt kell, hogy mondjam, hogyha valamikor jól jött ez a Williams számára, akkor az most van. Az első két verseny után, ugye teljesen egyértelmű, hogy nem úgy sikerült ez a konstrukció, ahogy azt ők, amiben reménykedtek meg, ahogy szerették volna, és ez különösen a jeddai pakoláskor, vasárnap éjszaka láttam ilyen hihetetlenül elanyátlanodott embereket. Tudod, az amikor hosszú ideig sanyargatva vagy, és nagyon-nagyon rosszul alakulnak a dolgaid, aztán felcsillan a remény, és elkezdesz hinni abban, hogy na talán most sikerül átszakítani a gátat, és sikerül végre pozitívba fordítani azt a bizonyos dolgot, ami éppen téged kínoz, és aztán utána hirtelen kiderül, hogy nem sikerül, az annál lelombozóbb nincs a világon. Egyetértesz-e velem ebben?
Teljes mértékben, és gyorsan szeretnék két dolgot hozzáfűzni. Az egyik egy adósságtörlesztés. A 4 évszakos gumi nem én találtam ki, Mersics Milán állandó hallgatónktól és kommentelünktől származik
az ötlet. Le a kalappal, óriási szöveg.
A másik pedig, ami eszembe jutott, hogy a Williamsnek az is volt a nagy szerencséje, most már ez kicsit átírodott ezzel a pontszerzéssel, már is jobb a szitu, mint volt, de hogy nem ők voltak a legkínosabb társaság a mezőnyben, mert majd mindjárt beszélünk róla, hogy van egy náluk sokkal kínosabb társaság a mezőnyben, ahogy tavaly is, amikor kínlódtak, akkor is ott volt a ház, és a Williams egyértelműen jobb volt a háznál, és én most is azt érzem, hogy nem a Williams a leggyengébb csapat.
Ebben egyetértünk, de visszaugorva még a jeddai vasárnap estére, ott látva azokat az elanyátlanodott fejeket, ott ült a Jos Capito gyakorlatilag a Hospitality-nek a teraszán, és láttad rajta, hogy egyszerűen nem tud mit kezdeni a helyzettel, hogy kiábrándító, ami van, de amikor szóba elegyedtünk vele, akkor azt mondta, hogy igazándiból nem tudsz ezzel mit kezdeni, mint azt, hogy mész előre, teszed a dolgodat, és hiszel abban, hogy amit csinálsz, az jó. Nyilván, hogy ehhez kellett ez a fajta szerencsés együttállás, hogy Albon ezt meg tudja csinálni, és el tudja vállalni azt, hogy végig tolja ezt a versenyt ezen a szetten, de akkor is legalább látod a próbálkozást, hogy megvan az akarat, megvan a szándék, ami azért egy ilyen eredmény, egy ilyen helyzet után azért meg tudja toppingolni az egész társaságnak az önbizalmát, úgyhogy csak reménykedni tudunk abban, hogy a Williams képes lesz valamit villantani a folytatásban is.
Persze, mert ugye tudod, egyfelől nyilván az is fontos, ahol itt a Mercedesnél beszéltem erről az úgymond, én úgy hívom, hogy optikai csalódásról. Itt is nagyon fontos az, hogy a Williams problémáit nem takarja el egyetlen, tényleg bravúros, de egyúttal szerencsés pontszerzés. Viszont a másik oldal az nagyon fontos, hogy nem fenyegeti őket az a rém, hogy pont nélkül zárják a szezont. És ez egy olyan csapat, amelyiket 2018 óta gyakorlatilag minden évben fenyegette ez a rémkép, hogy pont nélkül zárják a szezont. Aztán volt, hogy így is alakult, meg volt, hogy nem. És szerintem ez számukra nagyon-nagyon fontos, hogy túl vannak ezen az első lépésen. Megvan a pont, meg ugye voltak már Q2-ben, tessék majd tovább menni, és talán lesz ez még jobb is, és személyesen Alex Albonról meg azt gondolom, hogy egyelőre az ő visszatérése az egy sikertörténet, mert Bahrein nagyon rendben volt, és ez is nagyon rendben volt. Márpedig egy mezőnyvégi csapattal a háromból kétszer jó vagy, az jó.
Az jó, úgyhogy az le jó. A kalappal.
Na, és akkor, hát kik vannak a Williams mögött, barátom? Ugye tavaly a Haas volt, idén meg a Aston Martin, ahogy... Igen. Még csúnyában is lehetne őket nevezni, de maradjunk ennyiben.
De ők voltak Scooter Martin is a hétvégén egyébként.
Amikor Vettel robogózott?
Igen. Többet robogózott a kelleténél, maradjunk annyiban. Tehát, hogy majdnem
5000 euróval többet a kelleténél.
Majdnem annyi időt töltött robogón Sebastian Vettel, mint amennyit az AMR 22-esnek a volánja mögött. Ezen a hétvégén.
Van csapat, barátom, ahol semmi, de semmi nincs rendben a világon, az ez a csapat. Az autó nem jó, az autó megbízhatatlan. Vettel, én azt mondom, személyesen Vettelt fölmenti a post-covid, a kihagyás, nyilván ezt a post-covidot elnéztük idézőjelben Ricardónak, mit tudom én, 20 végén Hamiltonnak, Vettelt is akkor még engedjük el, de Stroll katasztrófa. Egyszerűen katasztrófa. Nem, nincsenek rá szavak.
Figyelj, a következőt javaslom. Engem is kiakasztott a Latifi-Stroll kanadai csúcs találkozó Ausztráliában, de ezt én messziről is jól látható összegben merek fogadni, hogy nálamnál sokkal jobban kiakasztott téged. Tehát azt az őrjöngést a hallgatók nem tudják elképzelni, amit levágtál abban a pillanatban, meg az utána következő percekben. Úgyhogy légy szíves, én tisztelettel és nagyon nagy szeretettel felkérlek téged arra, hogy elemezd ezt a bizonyos szösszenetet.
Jó, figyelj, én akkor most itt vonjuk is össze két díjunk kiosztóját, mert egyúttal én ragaszkodtam hozzá, és nem tűrtem ellentmondást, hogy a hétvége pillanat, ami ugye nem feltétlenül egy pozitív pillanat, az ez legyen, mert szerintem ez a hétvége legmaradandóbb mozzanat, tehát hogyha egy mozzanatot kell kiválasztani, akkor az ez. Amit Lance Stroll ott leművelt, arra nincs magyarázat, az értelmezhetetlen, ez egy Formula 4-es színvonal, de ott is segbe rúgnak érte nyilván, ha ilyet csinálsz. És ugye Strollra azért haragszom külön, így aktuálisan. Ugye megbeszéltük egyszer egy pár lett, hogy lesz egy állandó rovatunk, amiben felháborodunk valamin. És
én most határozottan... Akkor most már mindjárt három legyet ütünk egy csapásra.
Határozottan
fölvagyott. A hétvége csalódásáról, a hétvége pillanatáról, és a hétvége morgolódása, ami szintén ide tartozik.
Nem, itt tényleg föl vagyok háborodva. Tehát a Strollnak ez a hétvégi produkciója szombaton megcsinálta ezt az állatságot, vasárnap ő ugye kacsázik az egyenesben, meg egyébként már a Bottasszal szembeni előzése ott a hanyas kanyar, az hármas kanyarban, az se volt egészen tiszta, tehát leküldte a pályáról Bottaszt, de utána a szabálytalan védekezés, tehát én tényleg azt mondom, hogy a Latifi legalább ezen a hétvégén nem bántott senkit. Kivételesen még önmaga piros zászlót sem okozott, így is része volt, köze volt egy piros zászlóhoz, de hogy a Stroll meg tényleg mint egy álmokfutó olyan volt, és nyilván azt mondom, hogy a Vettelt is, én azt most mentsük föl a nem könnyű helyzete miatt, de egyébként, ha csak önmagában kontextus nélkül néznénk a hétvégét, akkor a Vettelre is ugyanazt kéne mondanunk, hogy iszonyatos volt, amit művelt, és mindez járul az, hogy ez az autó, ez rossz, ez nem megy.
Borzasztó. Egy igazi szörny szülöttnek tűnik ez a jármű. Amit Stroll művel, teljesen minden szavaddal egyetértek. Ugyanakkor Vettellel kapcsolatban abban egyetértek, hogy az ő renoméján valamicskét javít az a helyzet, hogy ez volt az első versenye.
Ez csak azt mondom, hogy van mentsége. Ha nem
van
is jó,
valamilyen,
de van.
Van valamilyen szintű mentsége, de azért maradjunk abban, hogy azért ennél többet vártunk tőle is. Ha rossz az autó, ha nem, ha most tért vissza, ha nem, ennél azért sokkal-sokkal többet vártunk Vettelt.
Másfél év, Sinikám, másfél év alatt sikerült a Forma 1 harmadik legerősebb csapatából a mezőny lábtörlőjét megcsinálni.
konkrétan. Ezt én fennen hirdetem, meg amikor a véleményemet kérdezik erről, ezt én ki is szoktam fejteni. A Formula Podcast Facebook csoportban is tettem csípős megjegyzést, hogy biztos erről is ott már Szafnauer tehet, akit ugye elküldtek. Akit sikerült elzavarni az előző szezon végén, azt az Ottmar Szafnauert, aki azt a társaságot, ami képes volt kőből levest főzni éveken keresztül, azt a társaságot egyben tartotta meg, vezette, őt sikerült gyakorlatilag elüldözni onnan, és hát tessék itt az eredmény.
Most lehet levesből azt mondani, csinálnak hogy, követ.
Lehet azt mondani, hogy ez az autó az ő irányítása alatt készült, és tessék, itt van, jó döntés volt az, hogy őt elzavarták, de maradjunk annyiban, hogy azért ennek az autónak a kiszivárgott információk szerint ennek az autónak az építése, meg tervezése, meg megalkotása során már működött az a fajta mikromanagement, amit a csapat tulajdonosa és első embere, vagy pápája, ahogyan fogalmazott, ott már szaftalán működtetett. Tehát én nem tudom, hogy hova vezet ez az út. Az biztos, hogy ez egész egyszerűen döbbenetes, ez a leépülés, ami ott látható, meg ott tapasztalható. Minden kétséget kizáróan a legnagyobb csalódása ennek a hétvégének, meg ennek az egész szezonnak is hozzáteszem, ez a fajta durvulat, amit az Aston Martin produkál, és ami nekem a még benyomásom velük kapcsolatban az, hogy én abszolút nem látok semmit, hogy itt bármi is változna, akár záros határidőn belül, akár hosszabb időn belül. Ugye új csapatvezető van, Mike Crack személyében.
Jó.
Ez a luxemburgi szakember, aki a DTM-ből érkezett, és akit Gerhard Berger csipős szavakkal illetett az elmúlt hetekben. Alkalmam nyílt végighallgatni ma a gondolatait a verseny után. Hát maradjunk annyiban, hogy nekem az a benyomásom, hogy az embernek halvány lila gőze nem volt arra, hogy ő mire vállalkozik, hogy milyen körülmények között kellene neki vezetnie. Én azt nem kérdőjelezem meg, hogy megvan a tudása, meg megvan a biztos tapasztalata ahhoz, hogy egy csapatot vezesse be. Biztosan
persze,
megvan.
Nem kerül oda véletlenül régen csapatfőnöki pozícióba valaki. Lesz említve a Ketterhamet, ahol egy román takarító lett a csapatfőnök, de...
Igen, meg utána egy felszámoló biztos, aki eljött csapatfőnökként pucparádézni Abu Dhabiba. Finn Barroconnell az
emlékszem,
a neve, szerencsétlen. Óriási fazon volt. Ott volt Abu Dhabiban, és szenzációs volt, amit produkált. Na, tehát Mike Crack az egy teljesen más kategória, tehát neki megvan valószínűleg a minősítésre ahhoz, hogy ilyen feladatot kapjon, még akkor is, hogyha Gerhard Berger nagyon alaposan megkritizálta, és oda pörkölt neki keresetlen szavakkal, de összességében véve én azt látom, hogy neki halvány lila gőze nem volt arról, hogy milyen körülmények között kell neki ezt a csapatot vezetnie. Mondja a magáét a drága ember, hogy van ebben az autóban potenciál, nagy erőkkel dolgoznak rajta, mindenki mindent megtesz, tehát ezeket a lózungokat, ezt tökéletesen elmondja úgy, hogy a csapat sajtófőnöke gyakorlatilag, és ez már most a harmadik hétvége volt, és most harmadszor is azt láttam, hogy gyakorlatilag olyan szoros emberfogásban van, hogy levegőt sem tud venni a csapat tulajdonos bizalmi emberének, jó barátjának számító csapatfőnök, mint a sajtófőnök, mint a pióca.
Ezt akartam mondani, ugye mondtad ma már ezt a ősi latin bölcseletet, hogy fejétől bűzlik a hal. Igen, csak itt nem Mike Crack a fej.
Igen. És tudod, igen. Én egyre inkább azt látom, hogy ő egy áldozat, akit behúz. Picit az volt a... Ha visszaemlékszel rá, beszélgettünk is erről, hogy én azt mondtam, hogy van azért valamennyi reménysugár, mert a Stroll legalább valamit merített Zac Brown-tól, mert Zac Brown, amikor belátta, hogy neki nem megy ez, és kell ide egy szakmai ember, akkor húzott egy brilliánsat, és hozott egy Seidelt. Aki ugye, hogyha megnézed a pályafutását, azért lehet látni hasonlóságot a két szakembernek a pályafutása között. Tehát Seidl is mérnökként kezdte, a Forma 1-ben utána került a motorsport más ágazatában, vezető pozícióba, ahol nagy sikereket ért el. Mike Crack is mérnökként kezdte a Forma 1-ben, komoly tapasztalatokra szedett szert, majd elment, és a motorsport más műfajában alkotott maradandót és kevésbé maradandót. Tehát picit az volt, még a karakter is hasonló, a két embernek a karaktere is nagyon hasonló egymáshoz, és picit az volt az érzésünk, hogy na, akkor ő is legalább tanult ennyit a Browntól, hogy akkor hoz egy olyan embert, akire majd rábízza a csapatot, hogy akkor tessék ezt a sztorit rendbe tenni. Nyilvánvalóan három futam alapján nem lehet pálcát törni.
Én Mike Craig felett nem is akarok semmit törni. Tényleg.
De egyre inkább az körvonalazódik, hogy itt tulajdonképpen ez csak egy tisztség, amit rátarháltak, és a karmesteri pálca az nagy valószínűség szerint nem az ő kezében.
Nézd, hogyha az Aston Martin rajongók még velünk vannak, és nem kapcsolták ki az adást az elmúlt percekben, akkor annyit még elmondanék, hogy egyébként azért vagyok ilyen, majdnem nagyon csúnyát mondtam, szóval ilyen nagyon mérges, mert nekem a Force India az úgy, ahogy...
A szívünk csücske volt ember.
Voltak olyan évek, hogy megkérdezték, hogy nekem melyik a kedvenc csapatom a Forma 1-ben, versenyző szintjén más, de mint csapat, aminek így mindig szurkoltam, ez a Force India. És ugye, amikor az átvedlet Racing Point-á, ott még megmaradt egyfajta kontinuitás. Nyilván nem az Aston Martin név tehet róla, hanem az, hogy ennek a csapatnak a lelkét vették el, azáltal, hogy a két kulcsembert, Sergio Perezt és Ottmar Szafnauert egy év alatt kivágták. Elzavarták. És ezt nem tudod pénzzel pótolni.
Nem. Ez olyan, mint a futballban lehet erre csodálatos példákat látni, hogy tied lehet a Darius kincse is, a világ összes pénze a tied lehet, hogyha összevásárolsz játékosokat, és azokat csak úgy egyszerre beöltözteted ugyanabba a mezbe, és kizavarod a pályára, az nem garancia sikere, mert nincs benne a szív
végül
meg a lélek. Véletlenül
a Lille lesz a francia bajnok helyetted. Ugye, ha egy bizonyos csapatra gondolunk most, de másokra is lehet.
De mindig megvolt ez a 90-es éveknek a második felétől kezdve mindig megvoltak ezek a csapatok, akiknél ott volt a nagy zseton, ott volt a rengeteg játékos, de az Istenek nem akartak jönni
is a trópát. Ezt nézzük meg a Toyotát, hogy más nem mondjunk, az archetípusa az ilyen.
Egy picit én ezt több helyen is láttam visszaköszönni ezt a gondolatmenetet, hogy az Aston Martin a Forma 1 új Toyotája, de több emberrel is, több szakmabelivel is nem vitába keveredtem, hanem kifejtettem azt, hogy nekem másabb meglátásom ezzel kapcsolatban, ugyanis a Toyota idejött gyakorlatilag nulla tapasztalattal, és megpróbáltak valamit felépíteni, elképesztően durva, az európaitól teljesen idegen, vállalati irányelvek mentén haladva. Ez volt a bizonyos Kaizen, ami a Toyotának ugye a vállalati filozófiája. Tehát hoztak egy csomó olyan vezetőt, akiknek halványlilag őze nem volt a Forma 1-ről. Ezek az emberek elkezdtek összelegózni jó szakembereket, amiből azért látszott, hogy kezd valami kipuposodni, alakult a pupos gyerek a prés alatt, de soha nem lett belőle éltanuló. Soha. De legalább láttad a próbálkozást, igazándiból mindvégig azt érezted, hogy ez nagyon jó is lehetne, csak az a picike valami hiányzik belőle. Az Aston Martin projekt, az pedig pont fordítva volt, hogy ebben az a picike valami volt meg, ami a sikerhez kell. Nevezzük ezt szívnek, léleknek, és ez sikerült gyakorlatilag ízekre rombolni, meg teljesen felszántani és behinteni sóval. Remélem azért, hogy nem. De jelenleg ez az érzése az embernek, hogy felszántottak minden Silverstone-ban, és behintették sóval, hiába épül óriási kampusz, hiába épül ultramodern gyárlétesítmény, meg világszínvonalú, a világ legjobb szimulátorát akarják építeni, meg tudja Isten, hogy mit csinálnak. Valahogy az embernek az az érzése, hogy ez pont fordítva történik, mint a Toyota azért hajtott, hogy ez meglegyen. Ez a csipetnyi kis picike kis nevezzük 5%-nak, amit szívnek, léleknek nevezünk, viszont itt meg csak ez volt meg, és ez sikerült gyakorlatilag teljes mértékben eltüntetni. Ráadásul hozzá kell tenni, hogy ugye azért ez az Aston Martin, azért maradjunk annyiban, hogy nevében meg pénzében Aston Martin. Míg azért a Toyotánál, a Forma 1-es csapatnál ott azért egy nagyon komoly szinergia volt az autógyárral. Itt pedig amennyire én belelátok, vagy amennyire a külvilág belelát, ugye teljesen eltérő az identitás. És a Toyotánál is az volt, mert volt a Toyota Motor Corporation, meg volt a Toyota Motorsport, ami ugye Németországban volt bejegyezve, de ott volt egy nagyon-nagyon komoly szinergia a két vállalat között. Itt meg valahogy az egész olyan torz, nem tudom, nekem olyan torz az egész sztori. Én annyira szeretném, hogyha jó lenne. Mert ez a brand, hogy Aston Martin, hogy újra itt van a Forma 1-ben, meg tudva azt, hogy milyen emberek voltak ott, akik ezt az egészet, ezt a szilvesztori csapatnál, akik vitték a tüzet, és hogy rájuk nézek most, és azokon az embereken, akik eddig hegyeket tudtak megmozgatni, azok a technikai emberek, neveket szándékosan nem mondok, mert persze, nem akarom, hogy bárki fenéken billentsen, de belük beszélgetve azt látni, hogy az a teljes lelombozottság, meg kiábrándultság van rajtuk azokon az embereken, akik élvezték, ezt az életük volt az, hogy játszották a Forma 1-et, és mindent a tudásuk legjavát belerakták, és szenzációs dolgokat hajtottak végre.
Abban és az a nagy veszély, hogy még nem ért véget a lefele tartó folyamat, mert ha egyre többen távoznak, meg elkedvetlenednek, akkor még többen fognak távozni, ugyebár.
Csak
mert
neked
most azt hiszem, hogy technikai szakemberek részéről egy baromi jó ajánló levél, hogy te x éve a Force Indiánál, vagy a mindenkori Silverstone-i csapatnál dolgoztál. Mert ez tényleg egy csodatevő társaság volt.
Persze. Emlékezz vissza James Key-re. Ugye ő volt az egyik olyan technikai igazgatója a Force Indiának, aki kőből levest főzött. Aztán, ha megnézed, nagyon nagy csapathoz nem kerül, ugye most van a McLarennél, de mindig stabil helye volt, mert az az ajánló levél, hogy ő a Force Indiánál azt letette az asztalra, amit letett, az piacképessé tette őt. És azok az emberek, akik ott vannak, hogyha ki fognak szabadulni ebből a békjóból, én hozzáteszem, tehát, hogy ahogy a dolgok állnak jelenleg, meg ahogyan a dolgok alakulnak, én egyáltalán nem lennék meglepődve azon, hogyha azok a szakemberek záros határidőn belül, ahogy tehetik, elkezdenek elszivárogni. Gyakorlatilag most itt hangosan gondolkodok mondjuk az előző vezetőjük irányába.
Jó, milyen érdekes lenne.
Akinek új állomás helye van. Tudjuk, hogy jön a Dan Fellows a Red Bulltól, akitől a megváltást várják, meg a csodát várják. Én azt gondolom, hogy Dan Fellows szintén azok közé, a szakemberek közé tartozik, akik csodálatos dolgokat hajtottak végre a Forma 1-ben, de hogy egy embertől várni a megváltást úgy, hogy közben ez a fajta én nem tudom, totalitárius uralom van, mint amit most hallani, hogy mi van, és ilyen hétvégék figyelnek be, mint amit most láthattunk. Hát én nem tudom, talán kibonthatjuk azt, hogy lehet, hogy ez még csak a lefelé tartó útnak.
Én erre utaltam az előbb.
Szörny. Hát
az. És akkor szerintem viszont menjünk át egy újabb sztorira, a hétvége pusmorgása, a hétvége legizgalm.
Bocsánat, egy információ érkezett itt menet közben, hogyha majd az Aston Martinról elmélkedünk. Azt az információt kaptam Melbourne-ből, hogy Vettel már utcai ruhában felöltözve készült távozni az Albert Parkból, amikor visszarendelték, ugyanis az autó fekete dobozából kiolvasták azt az adatot, hogy 15G-s volt az ütközésnek a mértéke, ez pedig már abba a kategóriába tartozik, amikor kötelező orvosi vizsgálaton kell részt venni, úgyhogy a pályáról való távozás helyett be kellett iktatni egy gyors csekket az orvosi, pályaorvosi központjában.
Istenem, nehogy szegénynek valami, biztos ez nagyon hiányzott még.
Rettenetesen, tehát csak ez más hiányzott.
Más se. Na, és azt mondom, hogy most se fogunk elszakadni teljesen az Aston Martintól, hiszen a hétvége legizgalmasabb szóbeszéde, a hétvége pusmorgása, ismertetése során is szóba fog kerülni ez a csapat, legalábbis szőr mentén érintőlegesen.
No, tehát pusmorgás. Annyira nagyon nem is pusmorgás az, hogy a héten ülést tartott a Volkswagen koncern igazgató tanácsa, akik úgy határoztak, hogy megadják a zöld fényt a koncern Forma 1-es csatlakozásának előkészítésére. Ezt ugye vegyesen értelmezi az egész világ. Hát van, aki konkrétan ezt már kőbevésetnek tekinti, hogy akkor igen, jön a Volkswagen. Ezt itt érdemes rendbe tenni, hogy nyilván ez arra utal, hogy jön a Volkswagen. A jelet megadták arra, hogy jöhetnek az előkészítéshez adták meg a zöld jelzést az igazgató tanács tagjai. Tehát amikor már ilyen szintre emelkedik egy szándék egy vállalatnál, akkor azt már csak egészen elképesztő és kivételes esetekben szokták visszalőni. Például olyankor, amikor olyan szintű dízel botrány kerekedik mindenutóbb, ami akkora veszteséget okozott, hogy...
Ki emlékszik már arra?
Igen. A lényeg az, hogy megvan a zöld fény arra, hogy a Porsche és az Audi is csatlakozzon valamilyen formában az F1-es mezőnyhöz 2026-tól, amikor jönnek az új motorszabályok. Na most ezzel kapcsolatban nyilván semmi nem hivatalos még, de ez tulajdonképpen a pedokban, ahogyan arról már itt a Formula Podcastben, a Formula Podcast Facebook csoportban, az Autosport és Formula magazinban, a Formula Podcast...
A Teletex 876. oldalán és egyéb helyeken.
Ott még nem, de valószínűleg még lehet az is, hogy ott is fogunk foglalkozni vele, hogyha egyszer Teletextet is fogunk üzemeltetni. Ennyi minden mellett, amennyit mindent a kiadónk működtet. Szóval úgy néz ki, hogy a sztori egyik lába az már megvan vetve, ez pedig a Porsche, akikről úgy hírlik, ezután a hétvége után különösen úgy hírlik, hogy tulajdonképpen össze fognak bútorozni a Red Bull-lal, és a Red Bull csapatai fognak Porsche motort használni, míg a történetnek a másik lába az az Audi, ami egyelőre lóg a levegőben. Ugye valamikor tavaly hallottunk arról, hogy felmerült a projekt előkészítése kapcsán az, hogy az Audi esetleg felvásárolná a McLaren-t tokkavonóval úgy, ahogy van. Orbitális számokat hallottunk, hogy milyen ajánlatok. Először hallottunk 450 millió dollárról, aztán 500-ról, 550-ről, végül 650 millió környékére taksálják forrásaink azt, amilyen ajánlatot tett az Audi a McLaren felvásárlására, de végül minden jel arra utal, hogy ez a transfer ez nem fog megvalósulni. Magyarán ez azt jelenti, hogy az Audinak, amennyiben élni kívánnak a Forma 1-es szerepvállalás lehetőségével, már pedig ez senki nem kérdőjelezi meg, hogy ez így van, hogy élni akarnak ezzel, új lehetőségek után kell néznie. Itt ugyanis nem csak egy szimpla motorszállítói kapcsolatra kell készülni, hanem itt arra kell készülni, hogy tulajdonképpen saját gyári csapatot szeretnének, tehát csapatot szeretnének vásárolni. És hát ugye azért a csapatvásárlásnak, vagy a csapattal való szinergiának a lehetősége azért a jelenlegi állapotok szerint viszonylag korlátozott, úgyhogy miután a McLaren deal befutcsolni látszik, ezért a pedokbeli forrásaink szerint egyeztetések kezdődtek párhuzamosan az Aston Martinnal, a Sauberrel, ami ugye az Alfa Romeo programját bonyolítja, illetőleg, amit mi már korábban is gyanúsnak tartottunk, a Williams istálló, ahol ugye gyakorlatilag Volkswagen-esedett az elmúlt egy évben, rettenetesen, és most az a hír járja, hogy élesbe fordult a történet, és a Williams-el is elkezdett egyezkedni az Audi AG azzal kapcsolatban, hogy adott esetben akvizícióra kerülne sor, vagy valamilyen szintű együttműködés mélyebb, egy motorszállítóinál jóval mélyebb együttműködés kerülne kialakításra, úgyhogy ez, erre azért még van valamennyi idejük, ugye 2026-ban jönnek az új motorok. Nyilván kell ennek egy bizonyos kifutási idő, valamennyit még biztosan fogunk pusmorogni a jövőben is, meg lesz még alkalmunk pusmorogni arról, hogy hogyan alakul ez a sztori. Maradjunk annyiban, hogy annyira közel kerültünk a Volkswagen Form 1-es beszállásához, mint még soha. Ennyire közel még nem voltunk ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy Volkswagen érdekeltségű Form 1-es autók cirkálnak a világ versenypályáin. Nézd,
ez érdeklődve figyeljük. Hosszú sztori lesz ez még, ugye 2026-ról beszélünk, nyilván azért előtte jó lenne szerintem maximum egy éven belül kialakítani a kereteket. Izgalmas
egyébként
történet.
A szabályokat is.
Ja igen, azokat
illő lenne. illő lenne rendben tenni. Fölmerült már a hétvége folyamán az is ennek a hírnek a kapcsán, hogy mennyire fogja ez felpörgetni a szabályok kialakításának folyamatát, meg mennyire fogja ez bonyolultá tenni. Már ugye azt hallottuk, hogy az alapvetés az, hogy ők szeretnének megszabadulni az MGUH-tól. Uh-huh. Tehát ezzel tettünk egy lépést abba az irányba, hogy valószínűleg a hibrid rendszernek ez az eleme, ez ki fog kerülni. Hogyha ők ratifikálták azt, hogy jönni akarnak, akkor nagy valószínűség szerint ígéretet kaptak arra, hogy azok a kívánalmak, amiket ők megfogalmaznak, azok teljesülni.
Nem tudom, van-e élő ember, ugyanakkor... aki az MGUH-t hiányolni fogja, beleértve a motortervező mérnököket is.
Igen. Igen. Tehát... izgatottan várjuk. Még egy apró pusmorgás, hogyha belefér, ez is a hétvégi merítés. Ugye beszélgettünk legutóbb arról, hogy mivel pótolja majd a Formula 1 az orosz nagydíjat, ami ugye az egyik legjobban jövedelmező nagydíj számukra, 55 millió dollár vagy 50 millió dollárral annyit buknak ezzel. Ugye nagyon úgy tűnt, hogy Katarral fognak megállapodni, annak ellenére, hogy úgy tűnt, hogy Katarban idén a labdarúgó világbajnokság és más egyéb dolgok miatt mégsem lesz Forma 1-es nagy díj, felmerült, hogy megállapodnak vele. Zajlanak a tárgyalások, nem zárultak le, tehát ez még mindig benne van, ugyanakkor alternatív forgatókönyvként felmerült az, hogy gyakorlatilag miért nem csinálnak Szingapúrban két versenyt. Egy korábbi, mondjuk szürkületi rajtos nagy díjat, meg egy héttel később egy normálisat. Vagy fordítva. Na most ez annak fényében érdekes, hogy az elmúlt időszakban Szingapúrról olyat is lehetett hallani, hogy annyira nagyon nem akarnak ők ebbe több pénzt fetszölni. Végül valahogy sikerült megállapodniuk azzal kapcsolatban, hogy idén benne lesznek a körforgásban. Én olyan pletykát is hallottam, hogy ez az egész csak generálva van ez a dupla Szingapúr, azért, hogy nyomást helyezzenek Katarra, hogy azt mutassák, hogy van olyan alternatíva, aki hajlamos azért mélyebben is a zsebben nyúlni, hogy ne Katarban legyen a verseny. Tehát ez lehet A is, lehet B is, lehet ez is, lehet az is. Várjunk egy picit, alakul a történet, előbb vagy utóbb állítólag bejelentésre fog kerülni akkor az, hogy milyen döntésre jutott a Formula One Management.
Hát nekünk is elég sokféle döntésre kellett jutnunk, szám szerint 20-ra, hiszen minden egyes versenyzőnek kénytelenek voltunk valamilyen pontszámot kiosztani 1 és 10 között, azon a skálán, amelyen az 1 a minősíthetetlen Formula 1-es pilótához teljesen méltatlan produkció, a 10 pedig a tökéletes, vagy ahhoz legalábbis nagyon-nagyon közeli teljesítményt jelenti. És annyival ezúttal is elvégeztük a pontozást, kettőnk pontjait átlagoltuk, amiből a következő végeredmény alakult ki, amit most ismertetünk. Meg is kezdem a Mercedes versenyzőivel.
Hajrá!
A Mercedes versenyzői közül ezúttal George Russell kapta tőlünk a magasabb pontszámot, az ő produkcióját 8-asra értékeltük, Lewis Hamilton pedig 6,5 pontot kapott tőlünk.
Red Bull-lal folytatjuk, itt is szokatlan módon Checo Perez vitte el a nagyobb pontszámot, amiben nyilvánvalóan annak is szerepe volt, hogy neki több lehetősége volt megmutatni azt, hogy mi is a helyzet. Alatta nem döglött be a Red Bull, 7,5 pontot kapott az ausztrál nagydíj második helyezettje. Max Verstappen pedig miután bukta az időmérőt Leclerc-rel szemben, a futamot pedig nem tudta befejezni műszaki hiba okán, őt 7 ponttal értékeltük.
Következik a Ferrari, hát itt nagy a kontraszt, alig ha meglepő módon. Carlos Sainznak végül 5,5 osztottunk ki, azért ilyen sokat, úgy szólván, mert figyelembe vettük azt, hogy extrém nehéz helyzetben volt, ettől függetlenül ez a hiba, amit a verseny elején elkövetett, az nagyon csúnya volt. Charles Leclerc pedig, hát 10. Nincs erre mit mondani.
Méltattuk a McLaren-es srácokat is, akik mind a ketten pontszerző helyen fejezték be az Albert Parkban a versenyt. Lando Norris 8,5 pontot kapott tőlük, Daniel Ricciardo pedig 8-at. Alakul ez.
McLaren? Nem? Na, hogy alakul. És egyébként én azt gondolom, hogy a tempót tekintve, bármilyen furcsa ezt mondani, de a tempót tekintve az Alpine is alakul, hiszen És akkor most, na, inkább mondom, Fernando Alonso kapott tőlünk egy hetest, Esteban Ocon pedig 7,5, és hogyha ugye fölmerülhet az, hogy itt a valamiféle Alonsoval kapcsolatos elfogultságom miatt fogtam fegyvert Sanyi fejéhez, hogy legyen már 7 pontja Alonsónak, de igazából ő is semmiről a világon nem tehetett. Mondjuk ki, semmiről. Az időmérőn ugye műszaki hiba miatt végezte a pálya szélén egy olyan körön, ami a polra esélyes kör volt az Alpinnal. Az első két szektor ott volt Leclerc-rel partiban. A versenyen pedig egy olyan taktikát választottak, amiről, mint utóbb kiderült, egyszerűen nem működött. Pont annyira volt életképtelen a taktika, mint az a közepes keverékű abroncs, ami életképtelenné tette ezt a taktikát, pedig addig a helytállás szerintem teljesen rendben volt a részéről.
Emlékszel arra, amikor a barcelonai előszezonbeli pálya esemény után beszélgettünk arról, hogy vajon ez az új motor vagy hajtáslánc koncepció, amit megalkotott a Renault az idei évre az Alpine számára, ez nem tűnt annyira megbízhatónak? Uh-huh. Emlékszel erre? Meg nem tűnt annyira ütőképesnek, vagy átütősítőnek?
De inkább semmilyennek
tűnt. Semmilyennek tűnt, igen. És ehhez képest, ezt képzeld el, hogy akikkel beszélgettem a hétvége folyamán, technikai emberek, meg azért a pedokban a dörgést jól ismerő szakemberek, kollégák, jó barátok, ott mindenki azt mondta, hogy ez a Renault motor, ez kezd egyre inkább meggyőző lenni. Hogy igazándiból az a része rendben van a történetnek, és inkább aerózni kell egy kicsit, és ezt vizionálta be ott már Szafnauer is a futam után, hogy az első fejlesztési csomag, nyilván ugye motorfrontján annyira nagyon nem lehet kapirgálni, csak a hibrid rendszer környékén lehet ott módosításokat végrehajtani, de ő is azt mondta, hogy egyértelmű az, hogy ami hátrányuk van, az aero vonatkozású, azon a fronton kell rágyúrni a történetre, de összességében véve abban is mindenki egyetért, hogy a tempó az kezd szépen alakulni az Alpinnál, egy kicsit ezeket a kínzó problémákat kell megoldani, hogy ilyen ne történjen, mint ami most történt.
Elképesztően
beragad a váltója
alatt. Az idei szezonban elképesztően pekkes.
Azt mondta, hogy ez lett volna a visszatérését követően, tehát a visszatérése óta a legjobb hétvégéje. Most érezte igazán magában az X-et, de ugye mindig történt valami, ami miatt ezt nem tudta termőre fordítani ezt a bizonyos sztorit. De menjünk is tovább. A következő az Alfa Tauri. Hát én megmondom őszintén, olyan nagyon-nagyon sok mindent nem tudom mondani róluk. Ez egy ilyen volt is, nem is volt hétvége. Pierre Gasly 6 pontot kapott tőlünk, Yuki Tsunoda pedig 5-öt. Akarsz-e mondani róluk valamit, mert én semmit a világon.
Nem, hát szerintem tényleg, vagy annyi egy mondat, hogy Gasly legalább hozott 2 pontot, tehát, hogy nem távoztak üres kézzel, és ebbe...
Ez pozitív.
De a maximum is, tehát, hogy ez ennyi. Hát menjünk tovább arra a csapatra, amelyikről talán a legtöbbet beszéltünk ma. Sosem kapott ennyire alacsony pontszámot tőlünk egy pilóta páros, mindkét tagja. Sebastian Vettel 3, Lance Stroll 2,5. Schluss.
Schluss, passz.
És náluk jóval magasabb pontszámot kapott a Williams, hiszen Latifit egészen 4 pontig emeltük föl, leginkább azért, ugye annyival volt ő különb Strollnál meg Vettelnél, mert ő legalább senkinek nem okozott problémákat, de a sebessége az hihetetlen volt, nem pozitív értelemben. Alex Albonnak pedig a hétvége második legjobb teljesítményét, 9 pontot osztottunk ki. És akkor az utolsó két csapat legyen a tiéd, Sanyikám.
No, hát akkor én kezdem az Alfa Romeo-val, ahol ugye történt egy nagyon-nagyon érdekes esemény, egy nagy sorozat szakadt meg. Valtteri Bottas 103 futam után először kiszorult a Q3-ból a szombati időmérőedzésen, erről a közösségi médiában egy posztformájában is megemlékezett ez a jó ember. Ennek ellenére a futamon azért kapirgált néhány pontot, ugye 8. helyen ért célba, mi pedig 7 pontra értékeltük a teljesítményét, míg Kuan Yuchou, a csapat kínai újonca, aki a 11. helyen fejezte be a versenyt, 6 pontot kapott a Melbourne-i teljesítményére, és akkor, ha már rám ruháztad ezt a, ezt a feladatot, akkor ismertetem a ház istálló eredményét is. Mick Schumacher 5,5 pontot kapott, Kevin Magnussen pedig 6-ot, és itt azért érdemes leragadni egy gondolat erejéig.
Pusmorgás extra következik?
Hát mondjuk úgy, hogy pusmorgás extra, igen. Tehát azt kijelenthetjük, hogy az első két fordulónak a szupersztár társasága a Ferrari mellett a fehér Ferrari a ház
volt. És azon belül is Kevin Magnussen.
Azon belül is Kevin Magnussen, igen. Tehát az túlzás nélkül lehet orbitálisnak minősíteni azt a teljesítményt, amit az első két fordulóban letettek az asztalra. Ehhez képest megérkeztek Melbourne-be, ahol hát ugye a hétvége első felében az volt a legfőbb téma velük kapcsolatban, hogy Magnussen nem érzi jó magát, nem a legjobb az egészségi állapota, és hogy problémás az, hogy egyáltalán autóba ül-e a pénteki napon, vagy nem. Ez határozta meg az első, vagy a felvezetését az ő szempontjukból a hétvégének, aztán ugye elrajtolta a hétvége, és az első pillanattól kezdve látszott, hogy ez a ház, ez nem feltétlenül az a ház, amit láttunk az első két fordulóban. Jóval elmaradt a teljesítményük attól, amit Bahreinben és Jeddában láttunk tőlük, és ezzel kapcsolatban, ez ugye ki is tartott gyakorlatilag a hétvége hátralevő részében is, tehát nem volt meg nem volt fordulat. Nem történt meg az, hogy akkor túlléptek a hétvége kezdeti problémáin, és sikerült nekik olyan fordulatot produkálni, amivel pozitívba fordulná át ez a hétvége. Panasz hátán, gond hátán. Gyakorlatilag Kevin Magnussen az időmérő edzés után azt jelentette ki kerekperec, hogy alapbeállítások nélkül érkeztek meg. Jó alapbeállítások nélkül kezdték meg a hétvégét Melbourne-ben. Itt rögtön felmerült az, hogy esetleg nem-e arról van szó, hogy mondjuk a szimulációs munkájuk nem úgy működött a felkészülés során, mint ahogy annak kellett volna, de ezt határozottan hárította Steiner, azt mondta, hogy ők képesek azon a szinten szimulációs munkát végezni, mint az élcsapatok, és mivel hogy a versenyen sem láthattunk tulajdonképpen semmi érdemit a háztól, tehát teljesen elmaradtak attól. Ez ugye benne van azért a pakliban, hogy egy-egy rossz hétvége befigyel, de amilyen lendületben voltak, meg amennyire fel voltak tüzelve, ezt nem számítottál rá, hogy ekkora megtorpanás következik.
Ez egy csúnya komoly visszaesés volt. Én számolgattam, hogy az erősorrend negyedik, ötödik helyéről, legalábbis ha Magnussen produkciát nézem, akkor negyedik, ötödik helyről a nyolcadikra. Mondjuk talán Aston Martin Williams előtt, de mindenki más mögött.
A Brit Sky reporter Ted Kravitz mutatott rá egy dologra, amit a versenyt követő néhány órában mi is hallottunk más helyekről. Ez pedig az, hogy érdekes ez az összefüggés, vagy ez az együttállás, hogy most következett be ez a hirtelen megtorpanás, amikor a hétvége folyamán a ház egyébként kereszt vagy ösztűz alá lett véve. Gyakorlatilag az egyik legforróbb téma az volt a hétvége folyamán, hogy meddig lehet ezt engedni, ezt a fajta összebútorozást A és B csapat között. Ugye most már ott tartunk, hogy ez a formáció alkatrészeket vásárol a Ferrari-tól, motort a Ferrari-tól vásárol, szélcsatornát közösen használnak, tervezőiroda van Maranellóban, és Ferrari-s emberek dolgoznak a háznál. Hát vegyük csak Simone Restát alapul, aki egy ős Ferrari-s szakember, ő a háznak a technikai igazgatója. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy egyes csapatoknál betelt a pohár ezzel kapcsolatban, és próbálják presszionálni a Formula 1-et és az FIA-t. De elsősorban az FIA-t azzal kapcsolatban, hogy valamicskét szigorítani kell azért ezeken a szabályokon, hogy meddig lehet elmenni ilyen B-csapat üzemeltetése kapcsán, és arra mutatott rá a Kravitz és más a helyszínen dolgozó emberek is, hogy volt ilyen pletyka a pedokban. én ezt egy picit csipetnyi sóval kezelném azért, hogy nem-e véletlenül az történt, hogy érkezett egy utasítás a nagy testvértől, hogy egy picit tessék visszafogni magatokat ezen a hétvégén, mert egyre nagyobb az ösztűz, ami erre a konstellációra irányul. Andreas Seidl volt az, aki kimondta a sajtótájékoztatón, hogy nem lenne szabad megengedni azt, hogy motor és váltón túl bármiféle szinergia kialakuljon a motor és a váltó megvásárlása túl, hogy bármiféle más ilyen mély szinergia kialakuljon csapatok között, mert annak az gyakorlatilag torzíthat az erőviszonyokon. Itt szellemi tulajdonjogokat, meg minden egyebet nézve, hogy tulajdonképpen azt, amit a háznál látunk, azt egyre több szakember valószínűsíti azt, hogy az valójában a Ferrari terméke, és csak minimális mértékben a házé. Én ebben egyelőre nem szeretnék belemenni, minden esetre ez különös pikantériát ad majd az imolai hétvégének, hogy ezután a hétvége után mivel fog előállni a ház Imolában, illetőleg, hogy hova alakul ez a történet, mert azt hallani, hogy jó néhány csapat próbál szerveződni annak érdekében, hogy egyfajta ilyen keresztes hadjáratot vigyenek véghez, aminek az lenne a vége, hogy az ilyen szintű szinergiákat, meg az ilyen szintű együttműködéseket, azokat foglalja szabályba a Nemzetközi Automobil Szövetség, hogy nem lehet ilyen szintre emelni. Tehát megvolt a hatása annak az első két futamnak, amit produkált a ház, ennek az lett a hatása, hogy kivívták a többi csapatnak hát a többi csapat kivonta a kardját.
Azt hiszem, hogy azért, hogy ha ezt véghez viszik, ezt a keresztes hadjáratot, ahogy fogalmaztál, akkor Günther Steiner és Gene Haas vérnyomása is eléggé meg fog emelkedni. No de, ezen a hétvégén.
Nem vagyok róla meggyőződve, hogy nem volt magas az a vérnyomás.
De kinek volt a legmagasabb a vérnyomása? Ugye idénre már mondhatni állandó külön díját tettük az idegeskedő világbajnokság futamgyőzelmét. Ki volt ezen a versenyhétvégén a legidegesebb szerinted? Mert itt fölmerülhet Carlos Sainz, mint olyan.
Hogyne. Még idősebb Carlos Sainz, ismerve az öreget.
Idősebb Jos Verstappen is.
Bizony. Olyan szintű esélyesek voltak ezen a hétvégén a győzelemért, hogy hát ezt felsorolni is nehéz, és igazi nagyformátumú, nehéz súlyú idegeskedők. Jos Verstappen.
Lawrence Stroll.
Ifjabb Carlos Sainz, idősebb Carlos Sainz a fia teljesítménye miatt, ahogy Max Verstappen, ő is ideges volt. Maradjunk annyiban ma délután. De én anélkül, hogy láttam volna bármit, mert nem láttam, bevallom őszintén, nem láttam a saját szememben, még a közvetítésben sem ezen a hétvégén, én láthatatlanban is, remélem a hallgatók nem fognak megdobálni, meg elátkozni engem ezért, én láthatatlanban is én Lawrence Strollra voksolok, én neki adom az idegeskedő világbajnokság idei harmadik fordulójának futamgyőzelmét.
Kérlek, hát akkor ugye, hogyha az édesapa kapott egy külön díjat, akkor a gyermek is kapja, jó néhány ajánlás érkezett, többek között Kis Ábeltől, de másoktól is, arra, hogy a vaddisznó külön díjat a hétvége legotrombább megmozdulását bemutató versenyzőt megillető vaddisznó külön díjat, pedig az ifjabbik Stroll kapja azért az elképesztő akcióért az időmérő edzésen. És hát még egy külön díj lenne itt nálam, idén talán még nem adtuk át a megszakadt szív külön díjat annak a versenyzőnek, akit a legjobban sajnáltunk a verseny hétvégén, és én ezt most szeretném Max Verstappennek fölajánlani, mert az, hogy te világbajnoki címvédőként három futam alatt másodszor esel ki önhibádon kívül, az sajnálatra méltó, tényleg.
Egyetértek. Nálam egy külön díj van, amit mindenképpen szeretnék kiosztani, ez pedig a hétvége legjobb poénja, külön díj, amit én az osztrák ORF TV-társaság Forma 1-es közvetítésében jeleskedő két lángoszlopnak szeretnék átadni, Alexander Wurznak és a lead kommentátornak, Ernst Hausleitnernek, akik gyakorlatilag voltak olyan tökös gyerekek, hogy a pénteki FP1-et, ami ugye hajnalban kezdődött 5 órakor, kérek szépen, megjeltek a stúdióban, pizsamában és papucsban. pizsama partit hirdettek, és a közvetítést úgy nyomták le, hogy pizsamában és papucsban voltak. Két hihetetlenül eredeti figuráról beszélünk, Alex Wurzot ismerjük, a versenyzői pályafutását, egy fantasztikus személyisége a Forma 1-nek és az autósportnak, de én csak ugyanezt tudom elmondani Ernst Hausleitnernek is, aki egyébként minden évben felszoktam kérni arra, hogy nyilvánítson véleményt a Száguldás és Cirkusz című kiadványhoz készülő nemzetközi sajtótükörhöz. Tehát ez szerintem a hétvége legeredeti poénja volt. Ugye mindenki beszélt, meg kesergett arra, hogy ennyi kávét kell inni, meg annyi, meg korán kell kelni, meg atyos. Ezek a fiúk, ezek nem szőröztek, ők megértek pizsamába és papucsba a közvetítésbe, úgyhogy le a kalappal. A legjobb poén volt a hétvégét.
Én még akkor egyet így utolsó utániként megemlítenék. A hétvége nagy kérdése, amikor Fernando Alonso hajrába megkérdezte, hogy az az Alfa Tauri miért nem előz. Ugye Pierre Gasly hosszú körökre át beragadt Stroll mögé. Miért nem előz? Hát én se értettem, és azt hiszem, így voltunk még ezzel egy páran. Azt hiszem, hogy akkor ez már a végszó. Elég hosszúra is nyúlt ez a hát több mint 100 perces futamértékelő. Remélem azért senki nem bánja, hogy ilyen hosszúra nyúlt az adás. És azt se bánjátok, hogy most pár napig nélkülöztök minket, hiszen vissza fogunk térni rövidesen, addig pedig ott van a www.formula.hu nevű weboldal, az újságárusoknál ott van az Autosport és Formula magazin legújabb száma.
Ahol ott már Szafnauer sztoriának hátteréről is olvasgathattok, amit sikerült kiszednünk belőle az évelei közel-keleti Forma 1-es túra során.
Ha beszélgetni akartok velünk és egymással, akkor arra ott van a Formula Podcast Facebook csoport. Ha pénzt akartok költeni, akkor van egy kiváló webshopunk a Formulának, és partnerünknek a tibormodel.com-nak is van egy kiváló webshopja. És hogyha esetleg támogatni szeretnétek minket, akkor pedig a Patreon oldalunkat ajánljuk figyelmetekbe, melynek címe www.patreon.com/formulapodcast. Következő találkozásig nagy-nagy szeretettel köszönöm meg a figyelmet. Betlen Tamás elnyűhetetlen főszerkesztő, Hilbert Péter művészeti igazgató és Fűzi András grafikus fejedelem nevében is. Hamarosan találkozunk újra, addig is szeressétek nagyon a Forma 1-et. Sziasztok!
Sziasztok! Műsorunk támogatója a tibormodel.com F1-es és utcai modellek óriási kínálatával.
A Golden Palace Göt Premium Apartmanház a főváros közvetlen közelében, varázslatos környezetben, luxus színvonalú apartmanjait és kiemelkedően széleskörű szolgáltatásait kínálja azok számára, akik tartalmas és biztonságos nyugdíjas éveket szeretnének megélni. További információ www.goldenpalacegöt.hu.
Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com/formulapodcast.